A címe ennek a sorozatnak az óriások legyőzése, és ezen belül én a házasságról beszélek, és amikor készültem a házassággal kapcsolatban hetekkel ezelőtt, akkor kértem engedélyt az Úrtól, hogy ne csak a házasságról kelljen beszélnem, és Isten kegyelméből hála az Úrnak, hogy Isten igéje annyira komplex, hogy amikor a házasságról beszélünk, akkor az egyházról is lehet beszélni, és amikor az egyházról és a házasságról beszélünk, akkor lehet beszélni az ember belső helyreállásáról is. Tehát amikor a házasság témáját veszem, akkor három vonalon indulok el mindig, egyszerre, külön-külön, teljesen mindegy. És ahogyan megyünk előre, fogok beszélni majd a házasságban a gyakorlati dolgokról is, de úgy látom, hogy először is meg kell értenünk azt, már lehet, hogy te érted, de én még nem annyira, de egyre jobban most már értem, hogy mi történt Ádám és Éva bukásakor. Miért fontos ezt megérteni? Mert az eredendően Ádám és Éva pozíciója az, ami helyre lett állítva a királyságban, illetve hát rosszul mondom, egy magasabb szellemi pozícióra van emelve az ember, mint Ádám és Éva. Magasabb szellemi szintre van emelve. És a másik pedig, amiért fontos, hogy a házasságról beszéljek, mert hogy áttekintettem az Új és Új Szövetséget, legfőképpen azt látom, hogy amikor Istennek nagy terve volt, akkor általában házasságokat állított helyre és hívott ki, és házasságokon keresztül akarta elhozni a szövetségen belül az Istennek a tervét, akaratát, célját, hogy megvalósítsa a Földön, és kiterjessze Isten az uralmát az adott térségben. Aztán, ha csak belegondolsz, hogy az első nagy probléma az egy házasságon keresztül jött létre. Aztán, ha belegondolsz abban, hogy nézzük a szövetségeket csak. Ha belegondolsz Noénál, hát ott is azért elég nagy gubanc volt, még hála az Úrnak, hogy Isten aztán megkegyelmezett Noénak, és nem átkozódott végig, tehát nem átkozta el az egész családját, csak egy fiát. Aztán látható az, hogy és ott is a tekintély és a családi konfliktus volt. Aztán megyünk beljebb, melyik szövetség jön a ábrahámi szövetség. Ábrahámnál, hát szintén azért az ismert gyerek azért csak létrejött valahogy. Nem a nevelőintézetből hozták ki, azt ők csinálták. Megint ugye a probléma a házasságban volt. Aztán megyünk a következő szövetségre, Mózesi szövetségre. Mózesi szövetségben már annyira nem látunk problémát, bár azért, amikor beindult az öreg utána, már nem lehetett abba hagyni a gyereknemzést. És aztán még hála Istennek, hogy szólt hozzá az Úr, hogy az egész örökségét ne ossza már szét, hanem a következő generáció lesz áldva, azaz a helyes mag Sárának a magja, Izsákon keresztül. És aztán pedig a Mózesnél megállok egy pillanatra, majd beszélünk, ma pont beszélek róla, hogy azért a legnagyobb slamasztikát és gondot azért családok hozták létre Izraelben, illetve az atyákon keresztül jött a probléma. És hogyha már Mózesnél tartunk, akkor tudjátok, hogy a kivonuláskor, az estén, a Pészák estén a legnagyobb kulcsfontosságú mozzanatot és pillanatot a családokon keresztül hozta létre az Úr. Emlékeztek rá, amikor báránynak a vérét megkenték a ajtófélfákon. Tehát az atyák felelőssége volt a szabadulás. És ahogy szoktam mondani, hogy a 10 csoda közül ez az egy csoda az, amit legfőképpen kellett megérteniük. A legfőképpen, mert ezen múlott a szellemi jövőjük, sőt, Isten azt is mondta Mózesen keresztül, hogy a Pészák örök rendtartás. Tehát ez egy örökkévaló üzenet, és az örökkévaló üzenetnek van súlya az üdvrendben és a természet fölötti világban. Aztán a következő szövetség, a dávidi szövetség, hát ugye erről nem kell olyan sokat beszélnem, azért Dávid azért létrehozott egy kis gyilkosságot, meg egy kis merrélépést. Egyébként Dávidnak a legnagyobb slamasztikája a akaratgyengesége volt, és rosszul nevelt a gyerekeit. Ez volt a legnagyobb problémája Dávidnak. A fia az meg nagyon nagy kupec volt, tehát arról ne is beszéljünk, ugye? Őt is kivitte a hatalmas elhívásából a hölgyeknek a szeretete, ami már számomra undorító volt. Azt a korszakot nem is nagyon szeretem amúgy, azt a korszakot engem irritál az, hogy amit csinált a templomba is, tehát mindegy, majd máskor. Most csak a szépet. És a következő pedig, hol vagyunk, Dávid? Hát elékeztünk ki a Krisztus szövetségéhez. És Krisztus szövetsége pedig azért jött létre, hogy helyre állítsa a családokat. Egyébként Izraelben hatalmas gond volt a családokban. És jött Jézus, akit állandóan nyomtak, hogy a paráznákkal mit csináljanak, meg a vállással mit csináljanak. Ez egy hatalmas kérdés volt. És volt két rabbi egyébként, aki más és más tanított a vállás ürügyén, de majd ebbe is belemegyünk, de most nem. Ez borzasztó téma, ez a vallás. Adja Isten, hogy keveset beszéljek róla, mert nem szeretek erről beszélni. A lényeg az, hogy Isten azt akarja, hogy egészséges házasságunk legyen. Amen! Halleluja! Jó. Az első dolog, amit hoztam nektek, három idézet a mai napon, én is olvasom. Az első dolog, hogy amikor óriásokkal harcolsz, már az örökségedben vagy. Tehát amikor elkezdesz már szellemben harcolni a jogaidért, érvényesíteni a jogaidat, sőt, szeretnél uralkodni az adott területen, hogy megtartsd a házasságodat Krisztusban, megtartsd a munkahelyedet, sőt, a növekedés jön létre ott, és aztán például társadalomban, bármilyen szférában vagy, mozogsz, hogy minden helyen fogsz találni befolyásolású tényezőkkel, és minden helyen Isten azt akarja neked üzenni, hogy diadalról diadalra kell, hogy menjél. A második idézet, mihelyt az egyház nem foglalkozik a pusztaság termékenyé tételével, maga válik pusztává. Spurgeon mondta ezt, és tényleg így van. Istennek az a terve, hogy Édent hozzunk létre Magyarországon. Édent. A pusztaságot helyreállítsuk, és földi Éden jön létre. Tehát Isten királysága és a menny akarata összeszerkesztődjön az egyházon keresztül. A következő idézet, Isten nem hajlandó az emberhez igazodni, aki ebben ringatja magát, önmagát csalja meg. Istennek nem az a terve, hogy az eklézsia, meg nem újult elmű eklézsia szintjére hozzuk le Istent, hanem Istennek az a terve, hogy az egész eklézsiának újuljon meg az elme, legyen új paradigmaváltás az életébe, és menjen fel arra a szintre, ahol Isten gondolkodik. Maga a királyság üzenete is ez a Márk 1.15-ben. Térjetek meg, mert elközelgetett hozzátok Istennek a királysága. Mi a megtérés? A megtérés azt jelenti, hogy valamilyen útvonalon elindultam, de Isten korrigálja az útvonalamat a szívemben, a szívem gondolkozásmódjában, engedem, hogy Isten befolyásoljon, és engedem, hogy elérjen engem Istennek az uralma. Maga a királyság szó uralom. A héberben a királyság szó, az uralkodás szó és a király szó az egy. Egy szó. Malak. És Istennek az a terve, hogy ez az uralom a mi atyánkban már egyértelműen látszik és kivilágítódik, hogy a Jézus üzenete, hogy a uralom, az ő uralma megvalósul az egyházon keresztül a földön. Ez egy új üzenet olyan tekintetben, hogy az egyház nagyon-nagyon elszeparálódott a világtól, és a mi feladatunk az, hogy elérjük és megmentsük a világot. Nem csak a kicsi világodat, hanem a világot, ami körülötted van. Aztán a következő idézet, hit nélkül engedelmesség aranymázzal bevont engedetlenség. Hit nélkül való engedelmesség, egyébként ilyen nincs is, aranymázzal bevont engedetlenség. Tehát Istennek az a terve, az a célja, az az üzenete, hogy kiszabaduljunk a vallásos sztereotípiákból, megüljön a belső emberünk, a hit szelleme megrázza a létünket, lényünket, sorsunkat, és újra domináljon Istennek a hite. Ma a házassággal kapcsolatban a cél az, hogy a potenciálodat újra és újra megértsd, melyre mélyebben megértsd, és ezért hoztam a képességednek a felszabadításával kapcsolatban három szót, ezt 3D-nek neveztem el, és a mai üzenet címe az, hogy 3D, dominancia, demonstráció és diadal. Tehát Istennek a szelleme benned, rajtad keresztül, Krisztusban, a királyságon át azt akarja, hogy dominancia legyen az életedben. Tehát Krisztus tudjon dominálni. Elérd azokat a helyeket, ahol Krisztus nem úr. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok ember elmondja az imát a gyülekezetekben, de nem engedi, hogy Jézus Krisztus úrrá legyen az életében. Ez egy két különböző dolog. Elmondani az imát, felismerni, hogy Isten létezik, és egy másik dolog az, amikor az ember felismeri, hogy Jézus az uraknak az ura. És engedi, hogy az élete és Krisztusnak az igéje összhangban legyen. Tekintély alatt legyen a szellem élete, az uralma, Krisztus uralma alatt legyen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! A következő dolog a demonstráció. Azt mondja Jézus a Máté evangélium a végén, a 28. fejezetben, hogy övé a mennyen és a földön minden hatalom. Mennyen és földön. Ez azért fontos, mert akkor Jézus itt volt, akkor még csak a földön demonstrálta utolsó Ádámként, hogy milyen lesz az új prototípusa az új krisztusi és királysági embereknek. De amikor fölment a mennybe, megdicsőülve és székre ült, akkor onnantól kezdve dicsőség az Úrnak, hogy mindenek fölött Úr. És ezt kifizette a kereszten, a Golgotai kereszten, ezt az árat. A kereszten történt a bűn elhordozása, és onnantól kezdve már diadal volt, mert a pokol sem tudott rajta kifogni, azaz a sehol. A következő dolog pedig a diadal, számomra ez egy nagyon, nagyon fontos és nagyon izgalmas és kihívásra teljes üzenet, mert Tudom, hogy sokat kell szenvedni a királyságban, mondja Pál, hogy sokat leszünk üldözve azért, mert a királyságért küzdünk, de ettől függetlenül belül mindig diadalt ül Krisztus az ember életében. Mert bár igaz az, hogy a hit önmagában nem hozza el az ígéretet, hanem hit és békességes tűrés által nyerjük meg az ígéretet, de azért van a tűrés, nem azért van a tűrés, hogy eltűrjük magunk hülyeségeit, vagy hitetlen, sztereotíp, bármilyen világnézetét, hanem azért van a türelem, hogy a hit kitartson. Kitartson a hit, és végig fussuk a hit pályáját. Mert a tűrés az azért van, hogy a hit megmaradjon. És szoktam mondani, nem lehet nagyobb a hited a türelmednél. Tehát ez oda-vissza, reakció, akció-reakció. Mert a belső embered az a belső tűrésen keresztül viszi végbe a hitnek az üzenetét. Mert a hit az fog kihívásokkal szembenézni, úgy, mint amikor azt mondjuk, hogy nincs olyan hajó a tengeren, aki ne látott volna már vihart. Tehát ilyen hajó nincs. És minden egyes ember az élet viharában ki lesz próbálva a hitében. És az igazi hit az kipróbált hit. Az kipróbált hit. Többfajta hit van. Van kipróbált hit, tanít az ige kipróbált hitről, tanít az ige hűséggel teljesítről, ez Sáránál van, az Zsidó 11-ben, és van, és majd egyszer eljutunk idáig is, a reménységgel teljesítről, ez csodákra képes a reménységgel teljesít, az felszabadítja Isten dávárját, beszédét, és felszabadítja a teremtő erőt. Mert a Róma 4-ben azt mondja Ábrahámon Isten igéje, hogy látta a láthatatlant, és tudta, hogy elő tudja szólítani azt, ami nincs látható világban. Dicsőség az Úrnak. Amen. Tehát ezek jó üzenetek, nem? Szóval mosolyogjatok, vagy nem tudom, mit csináljatok. Halleluja. Menjünk a Zsidó 4, nem, ide nem menjünk még. Efézus 1.18. Kétfajta fordítás. Fénnyel teljen meg szívetek, szemei, hogy tudjátok, hogy megtudjátok. Adja néktek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok. Na, ezt már én is kinyitom. Efézus 1.18. Miről beszél itt Pál? Kiknek beszél? Egyébként ezt rabságban írt ezt a levelet. Tehát kiről beszél itt? Kiknek beszél? Újjászületett keresztényeknek. Az Efézus 1 az egyik legdicsőségesebb levél, részlet. És olyan embereknek beszél Pál, akik be vannak töltekezve Isten szellemével. Tehát megvan nyílva a szellemi fölfogó képességük, látásban vannak, látják azt, kicsoda Krisztus, a messiásként és Isten fiaként elfogadják üdvözítőül, mégis Isten úgy imádkozik, értük? 1.18. A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét az ő felismerésében. Az ő felismerésében. Hogy fény hatoljon szívetek szemébe, és tudatosodjon bennetek, mi az ő, és itt elmond három dolgot. De most arról beszélünk, hogy Istennek az a terve, hogy rendszeresen egy ilyen szellemi kontinuitásban legyen a állandó látásról való, látásra való életed. Mert amit látsz, abban tudsz hinni. Amit el tudsz hinni belül, az elő vagy utóbb, az látás fog megvalósítani az életedben. Nincs olyan, hogy valaki hisz és nem lát. Mert a hit a látás generálja, hozza létre. A legnagyobb bukás az Ádám és Évánál, mindjárt megnézzük majd azt, hogy Éva a látása állt az ördögnek a vízióján keresztül, a saját maga megtévesztett látásán keresztül hozta be a megcsalatatást a Édenbe, és innentől kezdve elbukott az uralom, és egy bukott szintre esett le a fiatal házaspár, Istennek a szemefénye, mert nem értette azt meg, hogy a kapcsolat és Istennek a törvénye az magasabb rendű, mint bármilyen vágya vagy elképzelése. Egyébként csak egy szlogán, amit amikor fiatal keresztény voltam, és láttam lázadó embereket. Na most ne olyanra gondoljatok, akik ilyen nyit lázadók, és itt üvöltöznek az Isten tizet alatt, és azt mondják, hogy én vagyok a lázadó. Van olyan emberekre, akik szerettek volna valami más létrehozni. Valami mást. Úr, két dolgot láttam meg, még már fiatal keresztényként. Nem minden lázadó, gonosz és ördögi ember. Mert sokszor a lázadó emberek azért lázadnak, hogy valami jobb legyen az eklézsiában. Tehát őket atyaság által kezelni kell, és meg kell velük beszélni, hogy mi a probléma. A második fajta lázadás az van ördögi démonikus, amikor valami jobbat akarunk létrehozni, mint ami van. De nem tudsz jobbat létrehozni önmagadból, az ön elképzeléseden keresztül, az egodból, mert csak Isten tudja létrehozni az egyházon belül a változást. Ő képes erre. Nem vagy képes rá, és az új szövetségben látható az, hogy Pál erőfeszítései is mindig arra tették a hangsúlyt, hogy szellemben fölismerjék az emberek, hogy a kijelentés hogyan tud megújítást hozni. És mondok még egy mondatot. A kijelentésben benne van a látás, amikor megtörténik az ember szívében a kijelentés, tehát ahogy olvastuk már a Efézus 1.18-ban, rögtön megérkezik az áttörés. Amikor a kijelentés jön a szellemedbe, a szívedbe, rögtön megérkezett az áttörés. Mert az áttörés először nem fizikai, hanem szellemi. És itt van az a mesdje, hogy ki kell tartanod a kinyilatkoztatás fényében, hogy tudd, hogy merre mész. Mert a kinyilatkoztatás visz tovább, hitről hitre, látásról látásra. Gyertek velem, a Bibliám igen, itt van. Márk 4.40. Azután mondanékik azon a napon, amit este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva, hogy itt a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részén, a fejajon alszik, és fölkeltették őt, és azt mondták neki, Mester, nem törődsz velünk, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálja a szelet, és mondja a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger enged neki. Amen. Jó az Úr. Hallgass. Halleluja. Egészségetekre. Ez a mondat, hogy hogy van, hogy nincs hitetek, minimum háromféleképpen lehet fordítani. Mindjárt kikeresem az egyik részt. Szeretném, ha megértenétek ezt, hogy Jézus mit csapott oda. Tehát Jézus nem úgy kelt föl, mint ahogy én szoktam fölkelni, esetleg, hogyha fölkeltenek, és ideges vagyok, és morgok, mint egy medve. Egyébként van egy közmondás. Zsémbelődő nő mellett mindig van egy morgó medve. És van még egy közmondásom. Tanulok, tehát lehet, hogy nem nézek ki intelligensnek, de akkor is tanulok. A másik derék, hogy vagy pedig egy boros hordó. Melyik volt 4? Mester, nem törődsz, hogy elveszünk? Ő pedig miután fölkelt, ráparancsolt a szélre, rászólt a tengerre, hallgass, némulj el, erre elállt a vihar, és teljesen szélcsend lett. Ekkor ezt mondta nekik, miért vagytok ilyen gyávák? Még mindig nincs hitetek? Őket pedig nagy félelem fogta el, és egymást elkezdték kérdezni. Tehát, mi a fordítás? Még mindig nincs hitetek. Még mindig nincs hitetek. Ez a vihar, és ez az egész dolog, ez a házassága kapcsolatban is előhozom, mert a házasság az nem arról szól, hogy egy szélcsendben végig part mellett, vagy a tó közepén végig éljük a szellemi életünket, lelki életünket, hétköznapi életünket, és soha nem történik semmi. Azt hiszem, hogy akinek van feleség vagy férje, tudja jól, hogy egy házasságot állandóan kell felújítani, újítani, úgy, mint egy olyan a házasság, mint egy lakás egyébként, hogy a tapéta az besárgul, az asztalt megunod, a függönyt egy idő után megunod, a férjedet, nem meg a feleségedet, amikor születik a gyerek, akkor kicsi a lakás, amikor vesz egy nagyobb lakást, akkor meg az lesz a baj, hogy miért olyan fekvésű, tehát egy olyan a házasság is, mint egy ház, amit állandóan renoválni kell belülről. Sőt, olyan, mint egy ház, aminek kell lenni alapnak. Sőt, olyan a házasság, mint aminek kell lenni tetőnek. Be kell fejezni a házasságot. És az házasság az arra van elhívva, hogy dupla erővel Isten királysága tudjon dörömbölni, vagy atomenergiával nyomulni előre az eklézsiában és a világban. Tehát azt mondja, hogy itt azt mondja, hogy még mindig nincs hitetek. Tehát már régóta együtt vannak, és mégis Jézus azt mondja nekik, hogy még mindig nem építettétek ki a hitet az életetekben. És hányszor halljuk ezt a házasságokkal kapcsolatban, hogy Isten nem törődik velünk. És az egész eklézsiában, no, sokszor ezt a házasságot tekintetében ezt renoválni kell, és meg kell újítani, hogy ne erre a hamis kijelentésre építsük az életünket, hogy Isten a hiányunkat betölti, mert ha csak a hiányra nézel, és a hiányra építed fel a házasságodat, hogy mi kell, a Trabant helyett Warburg, az egyszobás lakás félkomfortból teljes komfort legyen, Isten pedig adja meg, hogy a napi bevétel bejöjjön, hogy meg tud főzni az adott ételt, stb. Ha csak a hiány mentalitásra teszed föl az életedet és a házasságodat, akkor egy nagyon minimál szinten, egy ilyen alapjáraton jár a szellemi életed. De Istennek nem ez a terve. És rengetegen mondják a szellemi életükben, Isten miért hagyta el, Isten miért nem segít, hát itt alszik Jézus, legalább felkölthetné Isten. És aztán pedig rendszeresen bevallják magukat abba a közegbe, amit el is hisznek egy idő után. Mert amit a szív felfog, amit a szív elismer igazságként, azt automatikusan elkezd belülről irányítani téged. Ez olyan, hogy amikor például te elhiszed azt, hogy Isten téged nem tud használni az eklézsiában, vagy nem tud használni a feleséged felé, a feleséged nem tudja a férje felé, abban hinni is fog. És a szív arra fogja vinni az embert, amiben hisz. Mert azt mondja Jézus, hogy a szív az ember személyiségének a központja. És amit a szíveddel látsz, azt tudod csak elhinni. Mert a szívben jön a hit. Nem az érzelemben, nem az értelemben, nem az egódban, nem a felfogásodban, az értelmi képességeidre, hanem a hit az mindig az embernek a szívébe érkezik be. Ámen tudtok erre mondani? És a szíved határozza meg az irányodat, és azt milyen az irányultságot, és az irányod. Nem lehetsz nagyobb hitű, mint amiben a szíved hisz. Nem lehetnek nagyobb elképzeléseid, mint amiben a szív hisz. Ez óriási probléma, ha az elméd nagyobbakat gondol, és az elméd szintjét akarod fölemelni, elméd szintjére a szívedet. Pont fordítva van. A szívednek a szintjére kell, hogy bemenjen, és úgymond tekintély alá kerüljen az életed, a hited célja. A szíved szintjére. Ha van a szívednek szintje. És azt mondja itt ezeknek a tanítványoknak, hogy nincs hitetek. Hogy van, hogy még mindig nincs hitetek? Mit mond, hogy az nem újjászületett embereknek, hogy képesek lettek volna a viharral szembenézni, és azt mondani, hogy álljon le, némulj el, hallgassá, vihar, a Jézus nevében. Képesek lettek volna rá. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a házasságodban képes vagy arra, hit által minden vihart megállítani. A házasságodban dupla erő van, duplex erő van. És két embernek a hite képes bármilyen befolyást, kihívást, nyomást inaktiválni. Csak el kell hinni azt, amit Isten már mutatott neked. Rá kell állnod, és hinned kell abban, ha rád támaszkodsz, bármi történik, Isten meg fog segíteni. Aztán mondom az én fordításomat, hogy van az, hogy nincs hitetek? Az eredetiben, a szövegszerkezetben, a görögben van egy echo szó, echo. Ennek a szónak az a jelentése birtokolni, uralkodni, megfogni, tartani valamit. Birtokolni, megfogni, tartani valamit. Mit jelent ez? Hogy van az, hogy nem birtokoljátok az Isten fiának a hitét? Tehát minden házasságban be kell engedni a hitet, és aztán meg a férfinek és a feleségnek, és hogyha egyre nagyobbak a gyerekeket is bele kell vinni ebbe, hogy birtokolják az Istennek a hitét. Hogyha oda megy Jézus és megkérdezi, van-e hitetek, akkor azt kell, hogy mondja, hogy igen, látom, van hitet. Mert a hit az, ami a viharokat lecsendesíti. Akkor, amikor egy átlagos kereszténynek minden jól megy, van munkahelye, szépek a gyerekek, növekednek, szépen öltöznek, nem pánkok, nem sárga hajuk, nem zöld. Amikor úgy néz ki minden, hogy ki tudják fizetni már minden hónap végén is a különböző nehézségeket, akkor úgy érzik, hogy minden rendben van. De ez egy materialista szint. Ez egy materialista szint. És ne hozzuk már Istent le a materialista szintükre, mert azért, mert Isten annyira megáldott bennünket, hogy ki tudjuk fizetni a villanyszámlát. Ez egyáltalán nem az Ádám, az második embernek, tehát a bukott Ádám helyreállításának a potenciája. Nem arra vagyunk elhívva önmagában, hogy kifizessük a villanyszámlát, hanem arra vagyunk elhívva, hogy megváltoztassuk magunkat és a világot. A világot kell megváltoztatni. Mert nem arra vagyunk elhívva, hogy legyen egy kis gyülekezeted, és tegyél tanítványokká azokat, akik oda betévednek. Akik nem undorodnak meg a szektánktól, hanem azokat, akiket a világban Isten elhívott az atyaság által. Mert az atya előre elhívja az ember, tudjuk jól Jézustól. Előre el vagyunk hívva, el vagyunk tervezve. És nem csak, hogy el vagyunk tervezve, el vagyunk hívva, hanem küldetésünk van, dicsőség Istennek. Jézusnak mi volt a küldetése? Hogy betöltse az atyának az akaratát 100%-ig. Neked is van egy küldetésed. Mi a küldetésed? A te küldetésed az, hogy a potenciálodon keresztül elérd azt, amit el kell érned. Domináljál, demonstráljál, és diadalt üljél a házasságodban. Erre van elhívva a házasság. Diadalra, dicsőségre, dicsőség az Úrnak. Arra van elhívva mindenkinek a házassága, hogy győztes emberek legyenek a Földön. Nem bukott, ádámi bukott szintre lelépett emberek, akik leviszik az Istennek a természetét, tulajdonságát a saját maguk kis családi fészkükre. Amen. Halleluja. Ézsaiás 51. Ézsaiás 51. Nem engedjük meg egyetlen egy családnak sem, hogy ne legyen megújulva az elméje a gyülekezetben. Nem engedjük meg azt, hogy egyetlen egy család is azt mondja, hogy Isten miért nem segít meg bennünket. Nem engedjük meg, hogy egy család is ne növekedjen szellemben. Nem engedjük meg, sőt, új kihívásokat adunk a családoknak, hogy merjenek nagyokat álmodni. Hogy ne engedelmeskedjenek azoknak a beszédeknek, amit a világ tanít. A világra figyelsz, barátom, le fog húzni téged a világ szintjére. Az egyháznak meg az a feladata, amiképpen Krisztus fölhúzta Pétert, hogy járjon a vízen. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megtanítsuk az embereket úszni, hanem az a feladat az eklézsiának, hogy járjon a vízen. Ézsaiás 51.1. Ott vagyunk már? Hallgassatok rám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek. Tekintsetek a kőszára, ez Krisztus, amelyből kivágattatotok, ez nem a ti üzenetek, és a kútfő gyílására, ez a Szent Szellem, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra és Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam el, és megáldám, és megszaporítám őt. Hogyan jött létre a Szent Mag? Az elhíváson keresztül. Hogyan? Hogy egy családot Isten kihívott. Dicsőség az Úrnak. Hogyan jön létre az Isten akarata? Családon keresztül. Hogy kihív valahonnan Isten, és elküld valahová. Elhívás, kihívás, küldetés. Aztán azt mondja, hogy erre figyeljél. Figyeld meg az Ábrahámnak az életét, az atyára. Az atyaságnak a üzenetét Ábrahámon keresztül. Aki titeket szült, hogy egymagát hívtam előtt, és megáldám, és megszaporítám őt. Mi Isten terve Ábrahámnak a magván keresztül? Áldás és szaporodás. Miért akar Isten szaporodást? Dominancia miatt. Mert Isten dominálni akar a fiadon keresztül. Nem elég neki, hogy te megtérsz, azt akarja, az egész családot hirdesse, hogy ő az Isten. Azt akarja, hogy szaporodjál, és úgymond létrehozzál olyan típusú embereket, mint te vagy. Istennek nem az a terve, hogy csak átvegyél, hanem az is, hogy átadjál. Úgy is lehet fordítani ez a hajóban való történetet. Hogy van az, hogy nem tudtatok átvenni hitet? Hogy van az, hogy nem tudtatok átvenni hitet? Nem csak átadni kell hitet, átvenni hitet. És nem csak átvenni kell, hanem átadni hitet. A hit az növekedésre van elhívva. Nagyon jó az a kérdés, hogy tud nőni a hitünk. Mert fölismerték a tanítványok, hogy nekik nagyobb hitre van szükség. A Tesznokölmi gyülekezetben olyan fokú hitnövekedés volt, hogy 1000 kilométerre mindenki tudta az eklézsiában, hogy kik azok a Tesznokölmi gyülekezeti tagok. 1000 kilométeres sugara volt a potenciáljuknak. 1000 kilométerre, ha felelmítették azt akkoriban, hogy ismered a Tesznokölmi gyülekezetet? Ha, hogyne! Tele vannak hittel, reménnyel és szeretettel. Híre terjedt, így írja az ige, Károli, híre terjedt az ő hitüknek növekedésének. Mert a hit olyan hatalmas, hogy nem csak akkora, mint Budapest. Nem csak akkora, mint Magyarország. A hit befogadhatatlan, és áldóan tágul. És az ember élete erre van elhívva, hit növekedésre. Ha elmékedsz az igén, akkor tud bejönni Isten hite. Az ige elmékedésén keresztül. Csak Isten igéről gondolkodj éjjel és nappal. És jó szerencsés leszel, és boldogulsz. Maga a szerencsés szó azt jelenti, hogy rád tör Isten áldása, Isten szelleme. A boldogulás pedig azt jelenti, hogy ezen keresztül pedig bármit csinálsz, előrébb megy a sorsod. Csak Isten ígéről elmékedj éjjel és nappal, azt mondta Józsuénak Isten szelleme. Hogy az elméjét úgy igazgassa, hogy tudja jól előre, amit Isten mondott, amit Isten parancsolt neki. A vízió, amit Isten megadott Mózesnek, azt csak úgy tudja megtartani, ha rendszeresen Isten ígéről elmékedik, még éjjel is. Mert az elmékenet ige az, ami létrehozza a hitet. Nem csak a hallott ige, hanem az át elmékenet ige. És ahogyan forog az ember szívében, az Istennek az igéje, a magja, úgy nő föl. Ezt mondja a Máté 12-ben például a magvető példázatában, hogy Isten igéje az olyan, mint egy mag. És a cél az, hogy a mag benned látást, kijelentést, tanítást, üzenetet hozzon, kreáljon létre. Menjünk tovább az Ézsaiás 51. 3-as. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait. Hogyan jön be a vigasztalás? Úgyhogy szemléled Ábrám áldását. Szemléled az Ábrámhoz szóló üzenetet. Az áldást és a sokasodás üzenetét. Ami egyébként Ádám üzenete. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait. Mi a Sion? Ez Isten királyságát jelöli. Tehát amikor a Sionról beszél az ige, ez jelent fizikailag a Siont, zsidóknak is szól az ige, de van dupla értelmezése az igének, vagy tripla értelmezése, és a Sion az az Isten királyságát jelöli. A királyság. A királyság. Ez a zsidó 12-ben látható. Zsidó 12-t olvasd el. Azt mondja, mert megvigasztalja az Úr Siont, tehát a királyság lakóit, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. Milyenné teszi? Mint az Éden. Milyenné teszi Isten? Mint az Éden. Halleluja. Ábrám áldása mit tud elhozni? Édent tudja elhozni. De egyébként magasabb szintre viszi az Édent, mint amit te elgondolsz, vagy én elgondolok. És kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm, vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Figyeljetek rám, én népem, és rám hallgassatok, én nemzetem. Mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Amen. Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek. Engem várnak a szigetek. Karomba vetik reménységüket. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzétek a föld ide alá. Mert az egek, mint a füst elfogynak, a föld, mint a ruha megavul. Lakosai hasonlóképpen elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem robol. Amen. Amen. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy jön a világosság, a megvilágosítás. Pál kapott az apostolok cselekedetében, írja ezt le, kapott Istentől apanást, tehát itinereket Istentől, hogy körülbelül merre menjen a szolgálata. És az egyik az, azt hiszem az Apcsel 26-ban, hogy azt mondja a Pálnak a Szent Szellem, hogy az első, hogy megvilágosítsd az embereket. Az emberek szívét. Apcsel 26. Megvilágosítsd az embereknek a szívét. Minden a megvilágosítással kezdődik. Maga a teremtésben is. Az Isten először megvilágosítást adott ugye a teremtéskor. Ezzel azt üzeni, hogy első mindig a világosság. Mi a világosság? A kijelentés szintje. Minél nagyobb a befogadásod a világosságra, annál szebb a szemed. Miért mondja ezt Jézus? Mert annál jobban látsz, annál tisztább a tekinteted, annál tisztábban látod a dolgokat. Mert a kijelentés világosságba visz. Azt mondja Zsoltárok 119-ben, hogy olyan az Istennek a világítása Dávidnak, mint egy ösvény. És a te igéd világosít engem, hogy azon az ösvényen járjak. Ösvényt ad Isten. Akkor jön az a világosság, onnantól kezdve kezdesz el szellemben mozogni. Hogy kapsz világosságot, fényt. Hova kapod a fényt? Mit néztünk az Efézus 1-ben? A szellemedben. A szellemedben. Isten nem érzéki embernek hívott el, hanem szellemi embernek hívott el. Isten nem arra hívott el, hogy mit érezzél, hanem miben higgyél. Ez különböző. Hinni és érezni. Amikor bármilyen bűn bejön az ember életében, az azért van, hogy meggátolja a világosságot. Hogy lecsúsz egy más szintre. A világ szintjére. Ahol éreznek, ahol tapintanak, ahol csak a kívánság megy. És jön Isten, és a bűnt felszámolja az életedbe, hogy magasabb szintre lépjél szellemben. Mert a bűnnek ez a célja, elválaszol Istentől, és lebukj egy bukott szintre. De jövök én, és jövünk mi, jössz te, és megváltoztatod a dolgokat. Mit mond az Ézsaiás proféciája? Mivé teszi Isten a földet? Ott, ahol hisznek a kijelentésben, a világosságban? Édenné. És neked mi a feladatod? Nekem mi a feladatom? Hogy édenné változtass mindent. És milyen helyeken jön létre az Éden? A kietlen és puszta helyeken. Milyen helyeken jön létre? Ahol mindenki azt mondta, hogy ott nem lesz gyülekezet. Ott nem lesznek szentek. Ott nem lesznek szellemi emberek. Ott nem lesz profitai beszéd. Ott nem lesz, a család nem tud megújulni. Képtelenség megélni. Képtelenség túlélni a korszakot, a maturcizmust, meg az orbánizmust, meg stb. ahol azt mondják, hogy a Finch szerint, hogy értékeljük le Magyarországot, ott jön létre a pusztaságból Éden. Ha van olyan ember, aki elhiszi Isten igét, és vannak ketten, hárman, négyen családok, akik dupla dinamittal rendelkeznek, föl szabadítják az Édent. El kell hinned, hogy te erre vagy teremtve. Az Édenre vagy teremtve. Éden van benned, és Éden lesz körülötted. Mi volt az Éden? Az Édennek az volt a célja, hogy a menny, a földön egy új dimenzióban mozogjon. Óriási a menny. A menny le tud jönni. Le tud jönni a menny. Le tud jönni a földre a menny. Ez az Édennek a perspektívája. Dicsőség az Úrnak. Na menjünk az igéhez. Abból baj nem lesz. 1 Korintus 15. 2 Korintus 15, mindjárt. 1 Korintus. Jajjaj. 15. 42. Ott vagytok? 1 Korintus 15, 42. Éppen így a halottak föltámadása is. Elvettetik romlandóságban, föltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, föltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, föltámasztatik erőben. Ezt nagyon sokszor előre tesszük egyébként, hogy majd az ezer éves királyságban, hagyd mondjam el, hogy bár ez így van, hogy a teljes test megdicsőrése ott fog történni, ez így van, de már most elkezdődik ez az átváltozás. Már most. Tehát te ne abba higgyél, hogy majd ha ezeres királyságban bejutsz, akkor majd nagy Éden lesz. És akkor hátradőlsz a nagy pocakoddal, és ami már ráfér egy borostömlő, vagy hordó, és akkor azt mondod majd, hát akkor majd ott királyság lesz. Addig meg csak kibírjuk. Nem, nem. A puszták és a kietlenség a te feladatod, hogy megváltozzon. A házasságodnak a feladata. Elnézést. Amen. Amen. Amikor igazságot hallasz, nyugodtan mondja ámen, nem leszünk idegesek. Halleluja. Ha van nyelved. Ha nem, akkor ne beszélj. Ha néma, a némáknak az a feladat, hogy meggyógyuljanak. Isten dicsőségére. És még mindig az előszónál vagyunk. De dicsőség az Úrnak, hogy ott vagyok. Halleluja. Elvetetik érzéki test. Halleluja. Isten szabadíts meg bennünket az összes érzéki hívőtől. Feltámasztatik szellemi test. Van érzéki test és van szellemi test. Milyen fajta testek vannak? Érzéki test, pszichikai test és van szellemi test. Mi a feladatod? Hogy te ne legyél pszichikai test. Érzéki. Nem az érzékek birodalma van az Édenben, hanem a szellemi erő birodalma van az Édenben. Amen. Nem az érzékek birodalma. Az, hogy mit érzel, az kutyát nem érdekli. Azt tudtad, hogy a királyságban nem nagyon érdekes az, hogy neked mi a benyomásod, vagy mi a véleményed? A királyságban a királynak van véleménye. Én meg a király alatt vagyok. Sokan mondják nekem, az a véleményem ezzel kapcsolatban. És ugye hát nem mondjuk, de most már kimondom, nem nagyon érdekes az neked mi a véleményed, hanem az érdekes, hogy mi Isten fiának a véleménye, meg mi az igének a véleménye. Ha már királyságból beszélünk, nem? Nekem az a véleményem, és akkor elkezdünk beszélgetni. Kezdjük úgy, mi Isten igének a véleménye, és akkor majd összhang is lesz, összhangzattan, szimfónia. Simfónia. Van érzéki test, és van szellemi test. Tehát van olyan ember, akinek érzéki a teste, és van olyan, akinek szellemi a teste. Most az, hogy bemegye a érzéki test a mennyekbe, és elragadja őt az Úr, azt nem tudom, ezt majd kérdezd meg tőle. Van, így van megírva. Lőn az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. Hú, itt már szellemi dolgokról beszélünk. Ki ez az utolsó Ádám? Jézus. Minek hívja elsősor... 1-2. Halleluja. Később érkezni, és később elindulni, ugye? Ez egy átlagos dolog. Na, menjünk tovább az igében. Ezt a Sanyitól vettem, ezt a mondatot. Halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Elvettetik érzéki test, és feltámasztatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test. Tehát pszichikai test. Van, így van megírva, lőn az első ember Ádám. Élő lélekké. És utolsó Ádám megelevenítő szellemé. Tehát te a Krisztusba vagy benne, akinek megelevenítő szelleme van. Az Édent úgy lehet helyreállítani, vagy Édent, a pusztaságot Édenné tenni, hogy a megelevenítő szellem működik az életedben. Azért tisztázzuk le, hogy az ember három részből áll, test, lélek és szellem. És a szellemedben lakik Isten szelleme. Mert Ádám és Éva itt teremtetődött, hogy ugye jött Isten szelleme, és az agyag találkozott Isten szellemével, és jött élő lélek. És mi a cél? Az, hogy a szellemed irányítson. És mondok még valamit. Hogy az a szellem lakik benned, aki lebegett az 1 Mózes 1-ben, a sötétségben, mindenek felett. Ez a szellem lakik benned. Az a szellem lakik benned, aki föltámasztotta Jézust a halálból. Az a szellem lakik benned, aki lejött pünköskor. Az a szellem lakik benned, aki az atyának a szelleme. Az Istennek a szelleme. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja utána, így van megírva, a lőn az első ember Ádám élő léleké, utolsó Ádám megelemítő szellemé. De nem a lelki az első, hanem az, nem a szellemi az első, hanem az érzéki, a pszichikai, aztán a szellemi. Az első ember földből való földi. Földid. A második ember az Úr a mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek. És most figyelj, és ez most rólad szól. Amilyen ama mennyei, olyanok a mennyiek is. Akkor leszögezzünk valamit. Te és én benne vagyunk ebbe a bandába. Ezt úgy hívják, hogy Krisztus királysága, eklézsia, és te mennyi ember vagy. Mert mennyből születtél, mert menny határozza meg az identitásodat, és a menny határozza meg a küldetésedet. Mert a menny mondja meg, hogy ki vagy, a menny mondja meg, hogy hova menjél, és a menny mondja meg, hogy mit vigyél. Mert a mennyből van a te elemózsiád. A menny az, amiből létrehozott Isten. A mennyből. A mennyből jöttél létre. A belső embered az mennyei. Abban nincs emberi porcika, emberi testi, világi, büdös dolog. Abban Isten szelleme lakik a szellemedben. Csak vigyázz rá, mert össze tud törni. Mert azt nem jelenti azt, hogy valaki újjászületett, hogy az nem tud vétkezni. És az nem jelenti azt, hogy nem lehet lerombolni azt, amit Isten szelleme létrehozott. Azért erre vigyázzatok, mert olyan nincs olyan ember, akit ne lenne elpusztítani a bűnön keresztül. Mert a bűn az vágyódik az emberre. És a bűn el akar érni az ember szellemét is. Tehát az igaz, hogy az ember meg van teremtve tiszta szellemre. De az már nem igaz, hogy az ember, ha bűnt vétkezik tudatosan, rendszeresen, és áthágja Jézus vérét, megtapodja Jézus vérét, megbecsteleníti a Szent Szellemet, hogy ne lehetne a szellemet befertőzni. Amen. Tehát ez, nehogy elhiggyétek azt a tanítást, hogy mivel a szellemed újjászületett, bármit csinálhatsz, úgyis a mennybe jutsz. Egy nagy fityiszt. Tehát a szellemet tiszta, szent. De rajtad múlik, hogy mit csinálsz a kutaddal. Mert a kut be tud piszkolódni. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek, amilyen ama mennyi, olyanok a mennyieké. És most figyelj, amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyiek ábrázatját is. Tehát ez az ige, ez megint nem jövő időbe tett, már most. Neked tudatosítanod kell, hogy elkezdted hordani a mennyeinek az ábrázatát. Mert az image határozza meg a tetteidet. Nem a tetteid határozzák meg az image-et önmagában. Mert nem tudsz szellemi cselekedni, csak mennyeiből. Ezért kell tudnod, hogy aki vagy Krisztusban, akivé tett téged Isten. Mivé tett téged Isten? Mennyi emberré. Belül, ha újjászülettél valóban, odaszántad a szívedet, lelkedet, gondolatodat Istennek, dicsőség az Úrnak. Mennyi ember vagy? Az vagy, akit Isten mond. Nem az vagy, amit én mondok, amit Isten igéje mond rólad. Nem az vagy, amivel küszködsz, önértékelés zavar, elutasítottság, lázadás, félelem, fájdalom. Ez mind önmagában az érzelmeknek, úgymond a köteléke, és az érzelmeknek az uralma. Nem, az vagy, és így fogsz tudni kitörni az elutasítottságból, hogy elhiszed, hogy Isten drága szemefénye vagy, és a belső embered újjá van születve, és az a belső ember uralkodni tud, hatalomra van elhívva, arra önmagában, hogy megváltoztasson, domináljon, hogy demonstráljon. Dicsőség az Úrnak, és diadalt üljön Isten, 3D. Diadal, dominancia, dicsőség az Istennek. És diadal, és dominancia, és befolyás. Halleluja. Arra kell a szellemi fókuszodat rátenni, aki vagy a Krisztusban. Mennyi ember, mennyi lény. Az újjászületés ezt hozta létre. Mennyi karaktert, mennyi íz van benned. Mindenkiben más és más. Mert a karizmák, azok mindenkinek más adatik. Már a Korintus első fejezete, első részében arról beszél az Isten igéje Pálon keresztül, hogy a gyülekezetben mindenfajta karizma tud működni. De önmagában egy emberben nem az összes karizma működik. És Isten karizmán keresztül létrejött az életedben a karizma. Mert a kegyelem az, ami a karizmát létrehozta. Mert a kegyelem az, ami meghatározta a te ajándékaidat Krisztusban. És ezek az ajándékok képesek arra, hogy felszabaduljanak, ha elhiszed, aki vagy Krisztusban. Nekünk az a feladatunk, a küldetésünk, hogy mennyei küldetésben legyünk benne. Mi a különbség a pszichai küldetés és a mennyei küldetés között? Jó kérdés. Az a különbség a kettő között, hogy amikor ember magát akarja előrevinni, az egója viszi elé a küldetésébe, ő maga találja ki, hogy kicsoda, vagy pedig elhiszi, hogy Isten mit mond neki. Szól hozzá az Úr kicsoda, mert más az elhívás és más a küldetés. Más az elhívás és más a küldetés. Mindenki eleve elrendelt. Minden hívő. Aztán Isten megszólítja, elhívja, felkészíti, És a következő pontnál pedig elmondja, mi a küldetése. Ábrahám el volt hívva, de a küldetését nem értette még teljesen. És el lehet rontani, hiába van valaki elhívva, ha a küldetését nem érti. A blokk az akkor jön a küldetésben, amikor például Ábrahám egy B-verzióba lép át, és azt mondja, el vagyok hívva. Isten nagy embere vagyok. És akkor Sárára hallgat, és azt mondja Sára neki, itt ez a Hágár. Majd ő rajta keresztül lesz mag. Nem olyan, mint az eredeti, magyar, citrom, de a narancs formája van. Senki ne harapjon be, nem eredeti. De hát a miénk, mi kölykünk. És Ábrahám 13 éven keresztül ebből a lét elembe volt benne, megvan a kis örökség, ha biztos a tuti, biztos már nagyon nagy pocakja volt, jókat evett, ivott, és ezt csak Isten eltávolodott tőle. És 13 éven keresztül Isten szóba se állt Ábrahámmal. Honnan tudjuk meg azt, hogy elveszítjük a küldetésnek a velejét, lényét, lényegét, tartalmát, akkor Isten szelleme eltávolodik tőlünk. És nem a mennyei elhívásban élünk, hanem a test elhívásában, a test üzenetében. Majd erről is beszélek Ábrahámnál. Halleluja. Amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyiek ábrázatját is. És ez nem jövő idő, ez már folyamatos jelen. Azt pedig állítom, atyám fiai, test és vér nem örökli Isten országát. Sem romlandóság nem örökli romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok nektek. Mindnyien ugyan nem aluszunk el, de mindnyien elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban. Utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak föltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Amen. Az érzéki test, a pszichikai test, az nagyon veszélyes. És a pszichikai testet, most nincs erre időm, hogy erről beszéljek, de a pszichikai testet meg kell különböztetni a szellemi testtől. Tehát fontos az, hogy amikor lebukik az ember az érzelmének a területére, akkor vissza kell rendszeresen állni. Tehát az édeni állapot az akkor tud megvalósulni, ha a hívő állandóan visszateszi magát a hitnek a színvonalára. A hit intelligenciájából él. A hit perspektívájából él. És a szellemet kész arra, hogy rögtön kijöjjön a pszichikai állapotból, és átlépjen a szellemi állapotra. Mert ha a pszichikai állapot sokáig van, úgymond bebalzsamozva, mint Ábrahámnál, Hágárnál van a sztori, Ismael, akkor egy idő után démonizálódik az ember. Júdás azt mondja, hogy a lelki emberek démonikusak. Tehát nagyon fontos azt tudnod, és a Jakab is beszél erről, a lelkiből hogyan lesz démonikus. Tehát az a fontos, hogy megérts, ne a démonokkal foglalkozz most, hanem a lényeggel már, a keresztények már mennének démonok, minden, aki üzzük, akkor majd szellemiek leszünk. Nem. Annál rosszabb. Ha üzöd magadból, azt sem tudod, hogy mit kell kiűzni. Na, ez a baj, hogy egyből a szellemvilágban turkálsz. Ne turkálj a szellemvilágban, állapodj meg abban, hogy te a szellemedet akarod használni. És engeded, hogy az intuíció működjön az életedben. És az Isten igéje hozza be ezt a változást. Ne üzd démonokat, ne akarj szellemi dolgokat látni, akard az igét megérteni. Akard, hogy a szellemet világítson, hogy bejöjjön a világosság fénye. Imádkozz a kijelentés és bölcsesség szelleméért. Pál sehol nem mondja, hogy úgy lehet szellemévé válni, ha 200 millió démont kiűzünk belőled. Pál arra teszi a hangsúlyt, hogy Isten igéje fényt hoz és bevisz az örökségbe. Ez az egyszerű dolgot tanítja. Azért, mert a fényből lehet csak démonokat űzni. Fényességévé kell válni a szellemednek, hogy erőd legyen a démonok fölött, mert a bűn az embert leerőtleníti, lelkileg, szellemileg, fizikailag, potenciáját elveszíti a szellemi ember. Ádám is elveszített a potenciáját a bűn miatt. A bűn arra van, hogy megfékezzen, kontrollt hozzon a szellem életedben. Kontroll a bűn. A sátán így találta ki, hogy a bűn kontrollját odaadja az Ádámnak és Évának, hogy ne legyen az, akire elhívta Isten. Ne álljon bele a küldetésébe. Mi nekünk isteni tulajdonságaink vannak, isteni képességünk, isteni megismerésünk és isteni kinyilatkoztatásunk. Minden kinyilatkoztatás az életedben réma, isteni, Istenből jön, a mennyből, hogy a mennyi szinten éljél. A szellemi ember a mennyi szintre akar rávenni. Nem akarja a világ szerint való változást. Ábrahám áldása utat tud törni. Át tud törni a magyar átkok fölött. Ábrahám áldása erősebb, mint bármilyen átok a világon. Ábrahám áldása be tud vinni bárkit, bármikor, abba a közegbe, amire el van hívva. Nem azért kiabálok, ideges vagyok, hanem azért, mert pátítalak téged a szellemem, kukorékol. Hogy hirdessem neked, hogy Isten szelleme kész arra, hogy Ábrahám áldását közölje veled. De egy természet fölötti teremtmény van. Isten létrehozta benned a közösséget, és ezáltal lényeged benne találja meg az értelmét. Tehát te úgy vagy megteremtve, hogy a lényeged benne van Istenben. Úgy is fogalmazhatok, és ez lehet, hogy durva lesz, a menny van a szellemedben. És rögtön kapcsolódsz a nyelveken szóláson keresztül a mennybe. Dicsőség Istennek. Gyertek fel a János 9-hez. Tehát most megbeszéltük azt, hogy mennyi lény vagy, foglalkoznod kell a pszichikai meg a szellemi közötti különbséggel, és foglalkoznod kell azzal, hogy a mennyi ábrázatra változol el, és te mennyből jöttél létre, isteni tulajdonság részese vagy. Mert Ádám ezt veszítette el, az isteni tulajdonságot. Róma 3.23. Ezt az igét úgy szeretném neked mondani, ahogyan szerintem helyes. Nagyon sokan rosszul tanítják ezt az igerészt. És ezáltal a hitetlenségbe csúsztatják le az embert. A pszichikaiságba. 22-től. Istenek igazsága pedig Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Istenek igazsága pedig Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Na most ezt az két igét ne úgy tedd össze, hogy te szűkölködsz Isten dicsősége nélkül. Te nem szűkölködsz Isten dicsőségétől. Ez a bűnösökre vonatkozik. A te rád, nem, te ne úgy magyarázd ezt az igét, hogy ez az ige arra vonatkozik, hogy akkor hát igen, én is szűkölködök, de hát majd, ha Jézus visszajön, akkor majd bővölködünk. Nem. Ez nem így van. Ez az ige nem erre vonatkozik. A szűkölködés szó azt jelenti, elmaradni valaki vagy valami mögött, alatta állni, alacsonyabb rendűségbe érkezni, passzív alakjában nélkülöz, hiányt szenved, szükségben van, tönkre megy. Tehát, azt jelenti ez az ige, hogy a dicsőség nélküliség egy szint alá ejteti a karakteredet és az embert. Mondjuk Ádámot, hogy ne legyünk annyira indiszkrétek. Tehát Ádám miáltán a bűnnel párosodott a szíve, ez szó szerint így van az igében, ezáltal valami alá csúszott. A dicsőség alá. De az ember Krisztusban, az újjá teremtett ember a dicsőség szintjére van fölemelve. Ádám bukott, és a bukás a dicsőség alá vitte. Mi pedig a dicsőségben élünk. Fölemel Isten a dicsőségbe. És tisztességbe emel bennünket Isten. Nem fog tudni meggyógyulni érzelmileg, ha nem hiszel Isten igében. Nem fog tudni meggyógyítani Isten szelleme, ha nem akarsz partner lenni a gyógyulásban. Nem fogsz tudni helyreállni, és nem fogsz tudni anyagilag kijönni a slamasztikából, nem hiszed el, hogy Isten először benned akar elvégezni dolgokat, aztán rajtad keresztül. Az anyagi bőség, vagy a lelki bőség, vagy a szellemi bőségre nem úgy érünk el, hogy Isten imádkozunk, Isten meghallgatja és ledobja. Egyre többet imádkozunk. Itt Audi A4-esed legyen. És akkor feleségeddel megegyezel, kiteszed a frigiderre az Audi A4-es képét, kinyomtatod, vagy elmész a szalomba, és akkor elkezdtek imádkozni. Mert meg van írva, egy akaraton legyetek mindenfelől. És akkor nyomjátok. Hetente kétszer-háromszor. Megvallod. Az az én Audim. Testvérem, nem fog lepottyanni. Nem fog durranni a szoba közepén. Nem fog ott lenni, egyszer csak kijössz. És ott van. Halleluja. Hú, fényes, csillog. Alig bírsz ránézni. Ez az. Érzem. Nem így jön az áldás. Nem így jön az áldás. Az áldás úgy jön, hogy kapsz egy ígéretet Istentől. Kapsz egy igét Istentől. Azaz ige behatol a szellemedbe, és elkezdesz látni dolgokat előre. Meglátod az Audit, hogy a tiéd. Ez így jön, mert a menny tele van áldásokkal. De az nem úgy jön, hogy te kitalálsz valamit, és akkor majd azon leszel, hogy az létrejöjjön. Egyre többet imádkozol, böjtölsz, ez a minden karizmatikus kereszténynek ez a favori, a böjt. Testvérem, mi nem azért böjtölünk, hogy megkapjunk valamit. De ez félreértő, hogy most már egyre többet, figyelj, böjtölj, és akkor majd az Úr meghallgatja. Nem! Az új szövetségben, már az ószövetségben sem, a próféta már mondja, hogy mi az igazi böjt, de az új szövetségben mindig nem értik a böjt, az azért van, hogy a szellemed érzékeny legyen Isten hangjára. Nem azért van a böjt, hogy te kiéhezd magad, és éjszik sztrájkoddal, Isten elé menj, és azt mondom, nem eszek. És megmutatom, hogy én vagyok a Lajos. Én egy hétig is tudok böjtölni. És aztán 12 napig, 20, 30, elér a Mózes szintjét, 40 napig. Ugyanaz maradsz. Egy lökött hívő. Velem együtt. Mert nem az éjség az, amit Isten megindítja, hanem a hit indítja meg Istent. Nincs olyan igaz, ó, új szövetségben. Jó, kiéheztette Isten a népét, és aztán Isten megkönnyülült rajta. Már szinte olyanok voltak, mint a koncentrációs táborban ugye, a népek. Isten nem ilyen Isten, tehát ő nem szellemi koncentrációs táboron keresztül működik. Minden jobban lefolytsz, annál jobban szeret Isten. Nem! Hölgyeim, nem így van. A böjt az azért van, hogy a szellemed érzékeny legyen arra, amit Isten akar odaadni neked. És mondok még egyet az imával kapcsolatban, ha már itt tartunk az imánál. Te nem azért imádkozzál, hogy létrejön valami az életedbe. Mert ez hazugság. Minden létre van hozva. Azért imádkozzál, hogy át tud venni azt, ami létre van hozva. Dicsőség Istennek. Visszatérve erre, de majd a János 9-nél majd ezbe belemegyek újra. Mert mindjárt vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Tehát a bűn az alávisz téged egy szűkölködésbe, ami azt jelenti, hogy valami mögött állni, valami alatt állni, alacsonyabb szellemi szintre levinni az életedet. Amikor vétkeztem szellemi emberként, most ne csináld azt, hogy te sose vétkeztél, tehát ez, azt hagyjuk, jó? Akkor inkább menj haza, és tedd magad vitrínbe. Vagy nátriumkarbonátba, és akkor megnézzük majd a befőttes üveg, nagymamád befőttes üvegébe, 5 literesbe. Tehát Isten, amikor vétkeztem, Isten megmutatta nekem, hogy hogyan démonizálódik és hogyan terrorizálódik az ember lelke és szelleme. Amikor vétkezik az ember, először az első dolog az, hogy nem ismeri föl a bűnt általában. Amikor nem tudatosan vétkezek. Most én nem tudatosan vétkeztem, bocsáss meg. Tehát amikor nem tudatosan vétkezel, először is nem ismered föl a bűnt. Aztán amikor fölismered a bűnt, elkezdődik a lelkismeretednek a válsága, a hangja. És a lelkismeret elkezd pofozni. És a feladat az, a bűnnel megterhelt léleknek, hogy nyomja le. És közben érzed, hogy miközben nyomod le a bűnt egyik kezeddel, a másik lábaddal süllyedsz lefelé. És veszíted el Isten jelenlétét, veszíted el a szellemi intuitív képességedet, veszíted el a hitedet, a reménységedet, egyre jobban érzed azt, hogy napok telnek el. Hogy nem az az ember vagy, aki volt a bűn előtt, a vétek előtt. És egyre jobban érzed azt, hogy nem tudsz megragadni dolgokat szellemben. Nem vagy az az erő, nem árad ki belőled az az erő, az a potenciál. Nem tudsz érzed, még imádkozni sem rendesen. Még a hangod is elcsuklik, mikor Istenhez megy. És egyre halkabban imádkozol. Mert egyre jobban félsz Istentől. És a dicsőség pontosan ezt hozza létre. Amikor rajtad van Isten dicsősége, akkor egyre jobban érzed, hogy jó pályán vagy, hazai pályán vagy újra. Halleluja. Érzem, halleluja. Nem most, ne nézzetek rám, hanem hogy érzed azt szellemedben, szívedben, újra otthon vagy. Érzed azt, hogy húz az imád. Érzed azt, hogy minden rendben van, szeret az Úr. Jó pofa gyerek vagy újra. És a dicsőségnek a része ez, hogy fölvisz téged Isten szintjére, hogy tudj kommunikálni Istennel. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát mit hoz létre a dicsőség? Megigazulást. A megigazulás nem csak azt jelenti, hogy igaz ember vagy, a megigazultság sokkal többet jelent. Ez egy kegyelmi ajándék, ez egy karizma. Ez a karizma azt hozza létre a megigazulás kegyelmi ajándéka, hogy a dominanciádat érvényesítheted. Te tudsz dominálni, tudsz diadalt ülni, és tudsz úgymond demonstrálni. A 3D. Demonstratív erőd van. Belső szellemi lényed elkezd tudni szellemben mozogni. Mert tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Erre épül az összes ajándék a megigazultságra. Minden karizma, minden szellemi élmény, minden növekedés, minden fázis a növekedésedben. A csecsemőkor, hogy megérted, ezáltal kezd el növekedni, és mész az ifjúkorba. Ezáltal gyógyulsz meg érzelmi sérülésekből. Ezáltal gyógyulsz meg fizikailag a megigazuláson keresztül. Ez a megigazulás kihúz minden pocsolyából, szennyből, vallásos átokból, generációs kötelékből. Mert a megigazultság a mennyből jön létre. A egész személyiségedet áthatja, megremegteti dicsőség Istennek a megigazultságért, hogy mindenki meg van igazulva az újjászületésben. És Isten deklarálja a mennyben, egy szó hangzik el az Atya, a Fiú és a Szent Szellemen keresztül a mennyben. Ez az ember nem vétkes. Nem vétkes, és szabad! Szabad arra, hogy imádkozzon és kérjen. Szabad arra, hogy szellemben betöltekezzen Isten jelenlétével. Szabad arra, hogy a küldetésébe beálljon. Szabad arra, hogy kiűzze a démonokat. Menjük vissza a János 9-hez. Halleluja. Csak azért akartam mutatni ezt az igét, hogy még jobban kifejtsem azt, hogy a mennyi ember az nem veszített el a dicsőséget, a mennyi ember sőt, egyre jobban fölismeri, hogy mi az ő lehetősége. Csak az a baj, hogy nem mi tartunk. Még csak most kezdjük ezt az egészet fölismerni. Szomorú. Lehet, hogy te már régebb óta próbáld felismerni, de ehhez kell egy közeg, amúgy fölismert. Szellemi emberek, akik segítenek téged, hogy tovább tudj menni a növekedésben. Az atyaság az létrehozza a növekedést. Az atya, egy normális atya, az nem abban gyűrködik, hogy a három éves gyereke még mindig úgy viselkedik, mint egy hónapos gyerek, nem? Egy 10 éves gyerekről nem várjuk azt el, hogy úgy gagyogjon, mint egy 6 hónapos gyerek. Akkor miért várjuk el azt az eklézsiába, hogy a régi keresztények úgy gagyogjanak, mint a csecsemők? Ez természetellenes, ez degenerál. Ez tönkreteszi a lelkiismeretet, tönkreteszi a szellemet, és nem tud az eklézsia együtt Isten jelenlétében növekedni. És amit eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Mióta volt vak ez az ember? Születés, ez fontos lesz a történetben, mert itt aztán a drága testvérek, a farizeus testvéreink azok nagyon megkavarják. És kérdezzék őt a tanítványai, mondván, mester, ki vétkezett, ez, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Hát hogy tudott vétkezni, amikor vakon született? Nem gondolkoztál még ezen? Ez a vallásnak, tényleg, ez a vallásnak a tényleg, ez az egyike leírja a vallást. Hogy még a kákán is csomót keres, és talál. Hát hogy tud születni egy ember, vagy hogy tud vétkezni egy ember, hogyha ő vakon született? Mi ennek az összefüggése? A rabbik kitalálták azt, hogy kétfajta módon lehet csonka, beteg egy ember. Az egyik, hogy már a terhes asszony hasában kétfajta siker lehetséges, vagy sikertelenség. Kétfajta vonal van. Az egyik vonal, hogy valaki már örököl bűnt. A másik pedig, hogy már a hasban nem örökli a bűnt, a bűn igáját. Ez kétfajta vonal. Ezt tanít Isten igéje. Vagy bocsánat, a Talmud. Tehát a rabbik ezt tanították, hogy bizonyos emberek már a hasban, a mama hasában elválasztják magukat az áldástól, vagy beviszik magukat az átokba. A másik dolog, hogy kérdezték az ő tanítványai, mondván, mester, kivétkezett ez, vagy annak szülei. És itt egy családi bűnről beszél az ige. Egy családi bűnről, hogy valószínű, nem tudták ők se, hogy vagy ez a jó, vagy a rossz dominált a hasban, vagy pedig a szülei miatt van, generációs átok, ez a 2 Mózes 34-ben van, hogy 3. és 4. ízlésben megveri Isten az atyák vétkét, vagy megveri a családokat, és az atyák vétke generációsan tud öröklődni. És itt erre hivatkozik ez a ténykérdés, hogy vajon ez egy családi bűne, hogy ez az ember vakon született. Tehát ez miről szól ez az ige? Egy családi bűnről. Egy családi bűnről. Hogy ez a család vétkezett. Ezért lett vak a gyereke. És kérdezik, hogy tényleg így van? Most akkor melyik? A vagy B verzió? Erre jön Jézus, és a tudomány beszédével válaszol. Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Hogy vissza tudj állni, és a családodban megújulás tudjon létrejönni. És a mennyi ábrázat egyre jobban elváltoztassa a családodat, az kell, hogy megtört az életedben a vallásos előítéleteket. Összes olyan igen magyarázatot önmagadról, családodról, ami determinálta, és úgymond kontrollt, és ilyen szellemi zubójába, ilyen, hogy hívták ezeket az őrülteket, hogy hívják azt, hogy ilyen kényszer zubbonyban legyen a szellemi életed. Ezeket kell leszakítani magadról. A legtöbbször a vallás az, ami megbínítja az ember kreativitását. Egyszerűen a vallás tönkreteszi az embereket. A gyülekezeteknek olyan kifinomult, kitanított, van egy ilyen mondás pestesen, kitanított testvér. Tehát egy olyan előre, hát a szellemvilágból létrehozott olyan görcsök és olyan nyomások vannak, kényszer zubbonyok az embereken, a gyülekezeteken, hogy bemegy oda az ember, és komolyan mondom, az élet értelme, az élet kedve elveszítődik. Azt érzi, hogy ő ilyen ember nem akar lenni. Ő az akar lenni, akire Isten megteremtette, és nem az, akivel meg akarják parancsolni, hogy legyen. És egy ilyen kényszer zubbony alatt nem lehet szellemben mennyi emberré nőni. Mert a mennyi embertnek szabadság és tér kell. És ez a szabadság és ez a tér, ez Isten dicsősége. Isten jelenléte. Hogy olyan emberek között van, akik benne vannak Isten jelenlétében. És érzik, és tudják, hogy a szabadság szelleme változtatja őket, mert tükör keresztül nézik az Isten dicsőséget. Jakab levele erről beszél, hogy belenéz az ember a tükörbe, és a tükörből meglátja a képet. Milyen képet lát meg? A mennyei képét. Ezért, amikor az igét nézed, És Isten szelleme szól hozzád, mindig mennyi dolgot fog Isten mutatni neked. És mindig azt fogja mutatni, akit te nem vársz. Isten mindig jobbat fog mutatni neked. A magyar nép borzasztóan, hogy is mondjam, alulértékeli magát. Tehát egyszerűen nem tudja motiválni magát. Ezért a vezetőségekben, gyülekezetekben létrejött ilyen alulmotivált emberek. Nincs kedvük fölöltözni, nincs kedvük fogat mosni, nincs kedvük ilyen alapvető dolgokat megtenni egy idő után már. Minek? Nem leszünk benne a tévébe. Egy idő után szellemileg annyira igénytelenek lesznek, hogy olyanokká válnak is a kis jócskák, mint az ökrök. És beteszik őket egy igába, és bármit meg lehet tenni egy beidomított keresztényel. Testvérem, inkább legyen valaki lázadó, mint ilyen beidomított ember. Mert legalább valamit akar lázadóként. De aki semmit nem akar, az a legrosszabb. És amikor nem engedjük, hogy az emberek fölnőjenek szellemileg, akkor 5-10-20 éven belül olyan gyülekezetek jönnek létre, amelyeket nem lehet egy idő után kezelni. És ma hogy mondjak még valamit, ha itt vagyunk a házasságnál. Az Istennek az a terve, hogy Isten dolgai előjöjjenek a házasságban. És mi volt Istennek a terve ebben a házasságban? Hogy megmondja ennek a családnak, hogy Jézus eljött azért, hogy a károsztatás és a vádlás alól kiszabadítsa ezt az embert, és bebizonyítsa Isten, hogy van megoldás. Van megoldás. Menjünk tovább, figyelj. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Mikor kell Istennek cselekednie? Isten fiának? Mondjuk együtt, nappal. Mi ebben az üzenet? Hogy mindig a világosság hozza létre. A családokban, a szellemi életben az első lépést a világosság hozza létre. A világosság az, ami előre viszi a dolgokat. A kinyilatkoztatott világosság. Istennek a szellemének a beragyogó ereje. Mit hoz létre? Világosságot először Isten. Világosságot. Mit mond Jézus? Én világosságban járok, és beviszem ezt a családot a világosságba. Ez a család a sötétségben élt a valláson keresztül. Én jövök, és kiszabadítom őket a vallásból, és világosságba teszem át őket. Korintusban azt mondja Pál, akkor tud áttörni az ige egy ember életében, akkor tud megtérni, ha a világosság bejön a szívébe, szellemi fölfogó képességébe, és leszakad a sötétség szelleme a szelleméről, lelkéről, gondolatáról. És azt mondja utána, e világon vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, a nyálából sárt csinált, rákente a sarat a vak szemeire. Képzétek el, hogy direkt le volt írva, hogy szombaton nem lehet úgy gyógyítani embert, hogy sarat tesznek az embernek a szemére. Tehát az egy dolog, hogy szombaton gyógyította meg, de úgy gyógyította meg szombaton Jézus ezt az embert, ami előre meg volt írva, hogy így nem lehet gyógyítani. És volt még egy dolog. Ez a szombat pont a sátorok ünnepére esett. És a sátorok ünnepe, tudjátok, az egyiptomból kivonulásról szól. Arról szól, hogy sátrakban értek az izraeliták, és várták, hogy bemenjenek az ígéretnek a földjére. Istennek az az üzenete ezzel, először is, hogy az ígéret földje felé beviszi őket Jézus. A második üzenet ezzel a családokon kívül, ez mondjuk a második üzenet, ez volt a család helyreállítása, a második, hogy be akar Isten vinni, és be akar ünnepeltetni szellemileg a sátorok ünnepét a családokkal, hogy kijöttek az elnyomásból, kijöttek az átokból, Egyiptom földjéről, a harmadik üzenet pedig, hogy sárból sarat tett a szemére, ez pedig az Ádám és Éva bűnének a helyreállítása. Amiképpen a sárból, a porból Isten létrehozta az embert, ugyanúgy helyreállítja Jézus ezt a szemet, ugyanúgy helyreállítja a családokat, és az új Ádám és az új Éva, az már egy dicsőségesebb Ádám és Éva lesz. Ez az üzenet arról szól, hogyan állítja Isten a családokat helyre, új Ádámokat és új Évákat hoz létre, akikben benne van Isten jelenléte, Isten dicsősége. Ez arra szól, hogy az családokban Isten látást akar adni, világosságot. Nem tudok addig beszélni a hétköznapi dolgaitokról. Tudom, hogy akarnátok. Az Úrtól van az, hogy a férjem azt mondta, hogy. Az Úrtól van az, hogy a felesége mostanában. A gyerekneveléssel kapcsolatban. Tényleg, Petike, tényleg, a fiam tényleg hülye? Tehát nem ezekről kell először beszélnem, hanem arról, hogy megértsd azt, hogy a helyreállítás hogyan indul be szellemi szinten. Nem a Petikével, nem a Marival, hogy a Mari mit csinált, és meg nem a Gyuszival, hogy a Gyuszival megint többet iszik a kelleténél. Hát hiába mondom meg a Gyuszinak, hogy ne igyon kőbányait. Ha a szíve ehhez idomodott, ehhez szokott, hogy a kőbányai, meg a kőbányai világa, meg a barátok, a fröccs, meg a Józsi, meg a kocsma, meg a talpodáló, meg a boszkvatér, ha ehhez idomul és ehhez szocializálódott, nem fogod tudni kihozni abból, hogy azt mondom neki, te figyelj ide, térjél meg az ivászatból, mert az csúnya dolog, és Isten igéje meg van írva, hogy ne legyetek részegesek. Ez önmagában nem fogja a bűnt megoldani. A potenciál definíciója, amikor a hatás képes létrehozni, vagy okozni egy személy, vagy egy csoport. Hatás létrehozás. Emlékeztek, hogy van a társadalomban, a pénzügyi világban egy debitkártya, úgy hívják, debitkártya, hitelkártya. Ezt felolvasom, hogy mi ez a hitelkártya. Ezzel akarom mutatni neked azt, hogy merre megyünk szellemben. A kártyák hazai piacán az úgynevezett betéti, azaz debitkártyák vannak túlnyomó többségben. Tehát egy olyan kártya, ami általánosságban megkapsz, például, hogy legyen fizetésed átutalva. Ezeknek a betéti kártyáknak a feltétele egy szerződés alapján nyitott bankszámla. Szerződés, és létrejön a számla. Te neked lesz egy számlád. A debitkártya használata esetén az ügylet, például vásárlás ellenértékével a kártyabirtokos számláját azonnal, vagy nagyon rövid időn belül megterhelik. Ha az ügyfél számláján nincs fedezet, akkor az ügylet rendszerint nem jön létre. Nagyon egyszerű, elmész a skála, nincs skála, centrum sincs. C-undába, megveszed a 20%-ra leértékelt sárga pólót, lehúzza a kártyát, és hogyha van rajta lóvé, zseton, akkor kapsz egy SMS-t, ha van telefonod, annyira az úrba vagy, hogy van telefonod, lehúzzák, kapsz egy SMS-t, pik-pik, és akkor volt hiteled, tehát van rajta összeg, és akkor boldogan hazaviszed, és beteszed a fa alá. Na most Isten úgy teremtette Ádámot és Évát, hogy mindent létrehozott. Mindent. Mindent. Tehát nem hiánnyal születtek, hanem teljességgel születtek. Gyertek velem Kolossi 1-hez. Isten azért gyógyította meg ezt az embert, ezt a vakot, Isten fián keresztül, hogy bemutassa azt, hogy Isten fia azért jött, hogy helyreállítson és teljességre vigyen mindent. Visszaállítsa azt, amit az Ádám és Éva elrontott a bűnön keresztül. Kolossé 1, 3, 4, 5, 6-ot olvasok. Hálát adunk az Istennek, a mi Urunknak, Jézus Krisztus atyának, mindenkor térettetek könyörögvén. Hallottok a ti hiteteket Krisztus Jézusban, szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok. És most figyelj, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Feltsük meg ezt az igét. Hallottátok az evangéliumot, amely bevitte őket, a jó hír, hogy el van téve számukra mennyei kapacitás. Mennyei kapacitás, mennyei számla. Még egyszer mondom. Eljutott hozzátok a mennyekben nektek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, ami az evangélium. A mennyekben néktek eltett reménység. El van téve a mennyben mennyei reménység. Mi a reménység? Hogyan lehet megfogalmazni a reménységet? A reménység egy Istentől jövő cél. A reménység egy Istentől jövő cél. A reménységet nem szabad elhanyagolni, és a reménységet nem szabad lenézni, mert a reménység nélkül nem működik a hit. És Istennek az a terve, hogy neked legyen reménységed a mennyben. Mennyi reménységed? Van horizontális és vertikális reménység. Az emberi reménység az az első szintje, ez lehet passzív és lehet aktív. Van világnak reménysége, ez a maga a anyagra gondolok, a fára, a megteremtett dolgokra, a növényre, a növényvilágra, az állatvilág, mindennek van reménysége. Nyög ez a reménység után egyébként, és van szellemi reménység. És most mondom a definíciót. Azért szeretek definíciókat mondani, hogy a fogalmak ne legyenek zavarosak. Hogyha tanítanak valamit, először nem magyarázzák, hogy jutottak odáig. Azt mondja a hit reménységével kapcsolatban, az igen, mi a reménység, a mennyei reménység, ez nem emberi reménység. Pályán tartó szellemi valóság, örökké való. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a mennyekben eltett reménységnél tartok mi mindig ennél a három szónál, mennyekben eltett reménységből, hogy ez egy pályán tartja az embert. Milyen pályán? A mennyei, mondjuk együtt, mennyei pályán. Még egyszer, mennyei pályán. Tehát az, hogy te neked szellemben növekedésed legyen, és megtartsd a szellemi pozíciódat, amit már elértél növekedés útján. Mennyekre kell figyelned, hogy mit van a mennyekben már. És ez pályán tart, ez a szellemi valóság. A következő, Ez egy belső hozzáállást eredményez, hogy neked van mennyi kredited, vagy debited fönt a mennyben. A megváltás hol van, barátom? Hát hol van a megváltás? Hol van a megváltás áldása? Hát az nem itt van, mit tudom, ezen a széken. Hát nem itt van az ő ridiküljébe. Hol van a mennyi ellátás? A mennyben van. A mennyi atmoszférában van. El van téve, fönn a mennyben minden áldás. A te életedre el van készítve a születésed. El lett készítve. Az, hogy ne halljál meg születéskor. Az, hogy anyád, apád fölneveljen téged. Vagy ha nem, akkor mások neveljenek föl téged. El lett téve az, hogy megtaláld a párodat és a férjedet. El lett téve az, hogy normális életpályán legyél. Sorry, hogy a világ becsapott téged. Nem az én feladatom, hogy ezt hogy elmondjam, kinek van igaza, kinek nincs igaza. De sajnos a világ az nem korrekt és nem fair. De Isten eltervezte a jó sorsodat, és ha megtértél, és eddig nem volt fair hozzád a világ. Elmondom, nem is lesz most már. Jön Krisztus, és ő majd fair lesz hozzád. És a Krisztus egy új pályára teszi rá az életedet, élet sorsodat. Már nem az atyád hiávaló életét követed. Egy új sorsot ad Isten neked, amelyet ő készített el számodra. Minden megtéréskor új sorsba állsz bele. Istennek a friss új üzenetébe. Egy hitbeli viszonyulás a reménység. Egy körülmények fölött lévő kiállás. Nem fogsz tudni a körülmények fölött állni, ha nincs meg a mennyi reménységed. Beteg valaki, tegyük föl, keresztényként megbetegszik. Nem fog tudni meggyógyulni, ha nincs benne hit és reménység. Nem fog tudni meggyógyulni. Állandóan kell reménység a szellem életedre. És ez mind a mennyben van föntartva számodra. Hogyha te érzéki vagy, haragszol valakire, megbántottak, vagy te bántottál meg valakit, és nem tudsz kijönni ebből, ez mind fogságba visz téged. És nem engedi, hogy a szellemed növekedjen. Mert az érzékek birodalma leuralja a személyiséget. Amikor például én hisztiztem, vagy hisztizek a feleségem, egy idő után muszáj helyreállnom, és abba hagynom a hisztit, vagy ő hisztizik velem, mert beáll a házasság. Nem vetted észre? Hogyha morgolódtok egymással, megváltozik a szellemi légkör körülöttetek? Nem? Ez így szokott, hogy nátok ugyan haragoztok, egymást csapjátok, veritek, és minden rendben van. Halleluja. Hát persze, te ezt hozzá lehet szokni. Hát hogy ne? Tehát az állathoz hozzá lehet szokni egy idő után. Mind a kettő állattá válik. Előjön az állat. De ezt nem lehet hozzászokni. Ezt át kell alakítani Krisztus Jézus nevében. Tehát az, aki hozzászokik a hosszú távú méreghez, annak a szelleme megoltódik, és nem tud a szellem működni az ember életében. Minden méreg, meg nem bocsájtás, harag, mindenfajta gonoszság, gonosz tett, meggátolja a szellemi növekedést és a szelleme való mozgásodat. A Márk 11, 23, 24, 25-ben arról beszél Jézus, hogy a meg nem bocsájtás megállítja a hitnek az üzenetét. Sőt, azt mondja Péternél, hogy ne keseredjetek meg egymást, a férfiaknak mondja, hogy ne legyenek keserű kedvűek a feleség felé, hogy az imáik ne hiúsuljon meg. Nem hallgatja meg Isten az imát, ha valaki a meg nem bocsájtásban van benne. Ez egy bizalommal teli elvárás és bevárás. Szó szerint egy amerikai prédikátor így tanította, hogy a reménység az elvárás. Minden nap elvár valamit a reménysége teljes ember. Ma jön valami jó. Sőt, azt is mondta, sose felejtem el, nevettem rajta. Valaki fölhívja, hogy megkérdezi tőle, hogy vagy? Azt mondja, nem tudom, de valami nagyon jó jön. Elvárok valami nagyon jót. Mennyire hiányzik nekünk ez a feeling. Beszélj olyan emberekkel, akikben benne van egy erős reménység. És sugárzik belőle, hogy a mennyben van minden. Számodra, számomra. És azt mondja neked, nem azt mondja meg, hogy mit csinálták. Ki vagy a bűnös? Apád a bűnös, anyád a bűnös. Nem ezt mondja. A férek nem így beszélnek a feleségükkel, olyan, mint az anyád. Anyád vére. Anyád fajtája. Istenem, szabadíts meg az anyósomtól. Azt tudnátok, hogy a hármas kötél az nem a férj, feleség, anyós. Tehát visszatérve szellemükre. Tehát értsd meg azt, miket mondok, tehát értsd meg azt, hogy, és ezt kérdezem, hogy ez csak úgy jön. Szörnyű. Tehát kérdezem, ha felkészülnék. Tehát, tehát cél az, hogy reménységgel teljes legyél, hogy meglásd, hogy a mennyben a megváltás mindent helyreállított. Mindent. Ádám és Éva ki van mosva? Ki van mosva Ádám és Éva bűne? És célt ad a vágyaidnak elképzelést, és az elképzelés megvalósulását. A maga a reménység, a mennyi reménységről beszélek. Dobd ki a reménységről alkotott képet eddig. Mi volt a reménység? És állj rá az igének a reménységére. És mondok még egyet a reménységgel kapcsolatban. Ábrahám úgy tudott fölállni végre Ismaelnek a bűveletéből, abból a drága gyerekből, egyen meg a kicsi húsát annak a gyereknek. Úgy tudod fölállni abból a drága zabi gyerekből, úgy tudod abból fölállni, hogy azt mondja a Róma 4, reménység ellenére, reménykedve hitte, reménység ellenére, reménykedve hitte, ez a reménység ellenére, tehát szembenézett a reménytelenséggel, leglátta azt, hogy neki nincs reménye, és rájött arra, hogy reménység van szüksége. Ez olyat indított be a csodának, egy olyan monumentális erejét, hogy utána Sárára is rászállt Isten hite. És Sára hit által tudott szülni. Mert a reménység olyan hatalmas, a reménykedő hit olyan hatalmas, hogy behozza a családba a változást. És a gyülekezetekbe behozza a változást. Emberekből folyik a reménység, a reménykedő hit. Onnantól kezdve élvezel emberek között lenni, keresztények között. Nem úgy, mint én. Élvezel. Élvezed azt, hogy keresztények között vagy. Miért élvezed? Azért, mert a szájából jön ki az a jó látás, az a jó jövőkép, az a jó íz, hogy ennél már belőle, amiből beszél. Kivennéd a szájából az ételt, azt, amiről beszél. Mert ebből táplálkozik a mennyre néz. Mennyei reménységre. A mennyekben eltett reménység. Amen. Gyertek vissza a János 9-hez. Tehát ezt a reménységet beindított ebbe az emberbe és ebbe a családba a názareti Jézus Krisztus. Egyébként megjegyzem, hogy ez egy messiási csoda. Mert vakon született senki. Azt mondják, hogy rabbik mondták itt az igében, hogy farizeusok, hogy öröktől fogva ember nem gyógyított meg vakot. És nézd meg, mit mond, hogy hogyan gyógyuljon meg a sár után. Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavába, ami azt jelenti, hogy küldött. Elment azért, megmosakodott, és megjött a látása. Tudod, hogy hova küldte el Jézus őt? A küldött helyre. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Ádám és Éva helyre van állítva, és újra ki van küldve. Ádám és Éva újra helyre van állítva, és ki van küldve. Ez azt jelenti, hogy a küldöttbe viszi be az embert, a küldöttbe, a mennyei irányításba. A menny akarja, hogy ki legyél küldve Istentől. Bemártozz a küldöttségnek a vizébe. Bemártozz a menny ízébe, hogy ki vagy küldve Ádám és Évaként arra, hogy átalakítsd a dolgokat. Belenézek a jegyzetembe, ma még nem néztem jegyzetet. Amikor bűnbe esett Ádám és Éva, akkor két dolog jött létre a szellemvilágban. A bűn rááradt a bűn mindenre, a tárgyakra, a fákra, a növény, az állatvilágra. Rááradt a természet fölötti világra, ugye egy részét el tudta kapni a természet fölötti világnak, angyaloknak egy részét, de soha nem ment be a bűn a vezetésbe, a mennyi vezetésbe, a mennyi prezsitériumba, soha nem ment be a Szentek Szentjébe a bűn. Soha nem tudta megingatni a 24 vént, soha nem tudta megingatni fönt a mennyben az Isten fiát, az atyát, soha nem tudott bevenni és elvenni olyan teremtményeknek a hitét, akik Istenhez hűek voltak és Istent szerették. Amen. Tehát a bűn bizonyos részig tudott hatolni. Egyébként van egy teória, ez Ezékielből ki lehet mutatni, nem tudom, hogy ez igaz-e, de elmondom nektek, hogy a sátánnak a feladata volt Ádám és Éva előtt, hogy a földet a mennyel összeszerkessze. És nem akarok nagyon ebbe a teóriába belemenni, de a lényeg az, hogy egy teória szerint nem a mennyben esett el a sátán, hanem a mennyen kívül, a földön. A földön bukott el. Erre ez azért fontos, mert az Isten jelenlétében nem lehet szentségtelenül megállni. Tehát az lehetetlen, hogy valaki bűnnel szemben megálljon a Szentek Szentjében. Lehetetlen. És én ennek hiszek, ennek a teóriának, hogy nem Isten jelenlétében esett bűnbe Ádám, vagy bocsánat, Sátán. De ez lenne, erre ige is van, hogy az Édenből lett kitéve. De én azt tudom mondani, hogy amikor Ádám és Éva elbukott, akkor már a földön volt a bűn. Tehát Ádám és Éva elbukott, már a földön volt a bűn. És ezért kellett védeni a Édent, hogy ne essen bűnbe Ádám és Éva. Tehát létrejött a bűn, és létrejött valami más is, a sátán világa, a sátán atmoszférája, ez a kozmikus nyomás, ami a világban van, és létrehozta az ördög a világot, mert maga ez a világ nem jött létre még, ezt ő hozta létre a bűnön keresztül. Tehát két dologgal szembesült Jézus, Ádám és Éva, de Jézus is, a bűnnel és a sátán munkájával. És pontosan ezt mondja János 12, azt hiszem 40-es verszak, hogy azt mondja ott az igébe, hogy kivetedett a sátán, és nincs semmije a sátánnak benne, és nincs a világnak semmije Jézusban. Mert most van a világ károsztatása, most vetődik ki a világ fejedelme. Tehát két területen lett kozmikus harcunk a világban, és a sátánnal szemben. Két kozmikus harc jött létre. És ami miatt mondom ezt, az az, hogy innentől kezdve már a királyság konfrontatív. Tehát nem az történik, hogy csak az Édennel foglalkozunk, hanem az Édennek kell konfrontálni a világgal. Velem vagytok? És mondok még négy területet, az 1 Mózes 2.15-höz lapozzunk, hogy mire lett elküldve Istennek a két embere, Ádám és Éva. 1 Mózes 2, és ezzel fejezzük be a mai napot. 1 Mózes 2. 1 Mózes 2. El fogok jutni majd egyébként a prédikáció sorozatban a proféciához, tehát Ádám kapott Istentől, hogyan kell a helyreállítani a házasságot. Itt arra gondolok, hogy elhagyja az anyját, apját, ragaszkodik a feleséghez, és lesznek ketten egy testé. Ez egy profécia, ugyanis a házasság az már lehet, hogy földön kötetik, de mennyei, a menny találta ki, ezért mennyi módon lehet csak helyreállítani. Tehát felejtsétek el azt, ezt én tanácsolom, aztán ítéld meg, hogy veszel egy könyvet, és akkor majd jó házasságod lesz. Tehát igen, nevetséges, tehát ez nem így működik. Tehát ahhoz, hogy helyreálljon a házasságot, ha el van rontva, vagy pedig szellemivé tegyed, először is növekedés kell, mind a férj, mind a nő életében. Tehát nincs olyan, hogy mi mindent tudunk, megtértük, és mindent tudunk. Tehát ez nem így van. Növekedés alatt van az egyén. A férfi is, meg a nő is. Na most, hogyha te olyan embert találsz magadnak, aki mondjuk csecsemő szinten van, és hölgyként te pedig mondjuk érett keresztény vagy, akkor nagy lesz a harc bent a házasságban. Tehát nagy lesz a harc. Mert a testi ember az nem érti meg a szellemi embert. Ezért a nőnek föl kell húznia a férfit szellemivé. És nem biztos, hogy a hatalom tud működni egészségesen. Mert ne várd azt el egy testi embertől, hogy majd a család élére áll, és hogy szellemi ember lesz, mert testi. És a testi ember, az újjászületett keresztény, az testi még. Tehát nincs kiélezve a szellemi felfogó képessége, a szellemi letapogató korongja. Pedig mind a ketten egyszerre tértem, az a legjobb, mert akkor lehet egyszerre növekedni. De a növekedésnek pedig vannak szabályszerűségei. És ezt is tudni kell, hogy olyan kell szellemben növekedni. Tehát nem úgy van a növekedés, hogy sok keresztény csinálja, eljárunk gyülekezetbe, halleluja, amen. Tehát ez nem így működik. Konstruktív stratégia kell, hogy hol kell fölépíteni a párkapcsolatot és a házasságot. Feltéve, hogyha van házasság. Ha meg nincs házasság, akkor össze kell házasodni. Tehát házasság nélkül nem tud működni az áldás. Mert az áldás ott van, ahol Isten szabályszerűsége szerint küzdenek. És még egy dolgot még ezt elmondok a párkapcsolatokról, erről a járás. Nem, ez nem megyékre gondolok, hanem tudjátok, a járás. Na most, Isten nem járásban gondolkodik, nem megyékben, hanem szövetségben. És innentől kezdve megdőlt az a látás, hogy majd járok ezzel, járok azzal, hogy kiderül, hogy ki a párom. Hát ez így nem működik. De elmondom mégis, mert érzem, hogy mondjam el, hogy a járás az nem az Úrtól való. Ezt még egyszerűbben mondom. Azért, mert a férfi és a nő nem úgy házasodik meg, hogy kipróbálom a szexet, kipróbálom a fősztyét, és akkor majd összeházasodunk. Hanem úgy házasodik meg, hogy szellemben használja az érettségét, és úgy házasodik, hogy fölkészíti magát arra, hogy érett legyen arra, hogy a szelleme fölfogja, hogy ki az, aki az ő párja lesz, és ő hozzá úgymond illeszkedik. Csontjából való csont, húsából való hús, testiből való test. Intuitív módon találja meg a párját. És gondol arra, hogy 20-30-40 év múlva nem ugyanolyan lesz az alakja, mint amilyen most. Tehát nem azt nézi, hogy mi domborodik hátul és elől, hanem azt nézi, hogy mi van a szívben. Na most erről majd beszélgetünk, ugyanis a test azt mondja, hogy hogy néz ki. A szellem meg azt mondja, mi van benne. És erre föl kell készíteni az embert. A második, mint akartam mondani, a járásban nincs meg a szövetségnek a szellemi értékrendje. Mert Isten csak szövetségben gondolkodik, és innentől kezdve nem lehet az, hogy a szövetségen kívül gondolkodunk. Csak szövetségben gondolkodik Isten. És hogyha például valaki azt mondja, hogy ő apa gondolkodik, hogy talán majd ez a fiú, ez nagyon kedves, stb. És akkor majd összeházasodunk majd pár év múlva, és akkor majd pár év múlva talán majd külön költözünk anyutól, stb. Ez maga, ez az elképzelés, ez egy testi hozzáállás. Mert tudnod kell azt, hogy ha téged Isten tényleg felkészített a házasságra, akkor megtanultál azt, hogy mondjuk hogyan kell megkenni egy kenyeret, megtanultál alapvető dolgokat, hogy hogyan tudsz ember és ember között különbséget tenni, fölépítette Isten az emberismeretedet, fölépítette Isten a rossz szokásaidról lemondást, fölépítette Isten azt, hogy nyílt legyél, és őszinte másokkal szemben, és folytathatnám, nem megyek bele. A lényeg az, hogy fölépít téged lelkileg, érzékileg, és nem egy ilyen szerencsétlen flótás lesz belőlem, amikor mielőtt megházasodnék, és én életképtelen ember leszek. Életképtelen. És rengeteg keresztény, ilyen műanyag keresztény, életképtelen. Tehát azt tudja, hogy hol van az 1 Mózes 1.6-ban az az igerész, de azt nem tudja, hogy hogyan kell mondjuk kicserélni, nem tudom micsodát, egy szifont. Vagy hogyan kell elzárni a hideg vizet meg a meleg vizet. Tehát ilyen életképtelen embereket hozunk létre. És hogyha nyomás alatt házasodsz meg, egyházi nyomás alatt, az a végképp a legrosszabb. Hogy az egyház mondja meg, hogy kihez menjél hozzá. Neked kell tudnod a szellemed, hogy ki az életed párja. És a végképp rossz az, hogyha embereket szétválasztunk, és megmondjuk, hogy ki van az úrtól, mi nem az úrtól van. Mert a szellemedbe kell tudni, hogy ki lesz a te párod. És úgy kell fölépíteni az életedet. Én azt mondanám most, 30 év alatt, ne nagyon gondolkozzom senki Magyarországon, hogy megházasodik, 30 év alatt. Azért, mert muszáj, hogy legyen valami munkája egy embernek. Valamilyen elképzelése arról, hogy hol van, hol tart, hová készül. És valami olyan munkája, amin keresztül valami értéket képzett a társadalomban. Mert értéktelen, önbecsülési hiányban lévő nők, férfiak megházasodnak, az botrány. Az botrány. Általában ezek az emberek, akik értékítélet és rossz önértékeléssel rendelkeznek, és az életükben rengeteg ilyen sérülés, félelem, ilyen álszentség, vallásos, ilyen szokni stílusban vannak benne, ezek az emberek egyszerűen ki akarják élni majd a sikertelenségüket az eklézsiába. És ilyenkor szokott előjönni az én elhívásom stílus. És akkor most már van feleségem, most már megyek az úrral ezerrel kajakra, testvérem. Na azért, mert megházasodtál, azért nem kell szolgálni. Köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Először épüljél meg, nyugodjál le, lássuk, hogy normális a családod, tudsz nemzeni egy gyereket, azt fel is tudod nevelni, a szép gyerek, nem mesztelenül járkál az utcán, tehát ha valami normális közegben vagy dolgozol, ha bemegyünk a lakásodba, akkor a bűz az nem csap meg bennünket és nem üldöz el, hogy kommunikatív vagy, látják az emberek, átlátható vagy, kedves ember vagy, tapasztalt ember vagy, normális a frizurád, a formád, ahogy szoktam mondani, hogy valaki közöttünk, nem vagy UFO, nem úgy nézel, mint egy UFO, keresztény UFO, hanem normális ember vagy, aki jó beszélgetni, akivel van, kapok, adok a kommunikációba, nem csak némaság, és ha érzékeny téma van, akkor nem menekülsz el, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, ami kell egy normális házassághoz. Férfias karakter, a férfi, a nő meg nőies karakter. Tehát ezek mind benne vannak a felkészítés és az érettségben. Mert Ádám már el volt készítve Évának. El volt készítve. Ő már leuralta az állatvilágot, oroszlánokdal üvöltözött, a medvének megmondta, hogy hol a helye a barlangba, kitalálta az összes nevet. Mondott egy ilyet, mint Tarzan, és azt mondta, ide Jane volt, ki volt? Jane, hol a Jane? És odaadta neki. Tehát azt mondja 1 Mózes 2. Értettétek, hogy miről beszélek? És mondta Isten, teremtsünk embert, ez az 1.26, a mi képünkre, hasonlatosságunkra, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, a földön csúszómászó mindenféle állatokon, teremté tehát az Isten embert az ő képére, Isten képére teremté, férfiúvá, asszonyá teremtette őket. Megáltotta Isten őket, és azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, uralkodjatok, a tengerhalain, az égmadarain, a földön, csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta az Isten, ímé, néktek adok minden makozó füvet, egész földszínén, minden fát, minden makozó gyümölcs, csöt, vagy ami azon van, elnézést, az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, az ég minden madarainak, a földön csúszómászó minden állatokon, amelyekben élő lélek van, zöld hüveget adom eledelül, és úgy lőm. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. És lőn este, és lőn reggel, a 6. nap. És elvégezteték az ég és a föld, azoknak minden serege, mikor pedig elvégezte Isten 7. napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 7. napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldá Isten a 7. napot, megszentelte azt, mivel azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Amen. Mi volt az, ami Ádám és Éva első napja? Mi volt az? A szombat. Ezzel tudod, mit mond Isten? Nem fogsz tudni hozzáfogni a küldetésedhez, ha nem lépsz be rögtön, és nem érted meg a szombatot. Igen. Mi a szombat? Na, ez egy óriási feladat lesz most elmagyaráznom. Azt mondja a Kolossi levélben Pál, ne lapozod, de felolvasom. A házasság helyreállása első lépése a szombat. Mikor gyógyította meg a vakot Isten fia? Szombaton. Hol állította helyre ezt a családot? A szombatban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, amely árnyékai a következendő dolgoknak, a valóság Krisztusé. Mit mond a szombatról Istennek az igéje? Árnyéka a következő dolgoknak. Árnyéka a következő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. A szombatba megtalálta Ádám és Éva a következő dolgokat, amik előtte álltak. Perspektíva, profécia, jövő, látás, mindenfajta begyomás, amire szüksége volt, megtalálta a szombatba. Mert a szombatnak van két szellemi metszés ereje, az áldás metszése és a szentség metszése. A szombat tartalmazza Isten örökkévalóságát, és lejön a menny a szombatba. Hogyan tud szombatot ülni? Nem szombaton van a szombat, hanem amikor engedett, hogy Isten jelenléte bejöjjön az atmoszférádba. És engedett, hogy elváltozzon az időszak Isten jelenlétére az életedben. Ezt nevezi Jézus a szombatot a belső szoba jelenlétének. Hogy zárd be a szobád ajtaját, menj be a belső szobába. Ez a szombat Jézus értelmezésében. A belső szoba élménye. Amikor engedett, hogy a családodba bejöjjön a szombat, azaz Isten üzenete az áldás és az megszentelődés. Mi az áldás? Az áldás az átok feltartóztatása, az áldás Isten kimondott igéje. Mert az áldás görögül beszéd, jót mond valaki valamire. Az áldás is ugyanígy a héberben is ez, mindig Isten beszédre közvetíti az áldást. Tehát mit mond itt az ige? Hogy menj be abba a beszédbe, amit én mondtam ki, áldásba és a szentségbe. Hol van a házasság helyreállítása? A szombatba. Az áldásba és a szentségbe. Ez a férfi feladata először, hogy behozza az áldást és a szentségnek az üzenetét a családba. Tehát én a feleségemmel, egy kis hazai pálya, én a feleségemmel, 20 évvel ezelőtt, mikor megtértünk, ezek, akikkel megtértem, és akik körülöttem vannak, azok teljesen tisztában vannak ezzel, tehát vannak tanúim, hogy mi imádkozó életet kezdtünk élni, és kiszakítottuk az összes olyan dolgot, ami vadhajtás volt az életünkben. Amen! Tehát nem úgy éltünk szellemi életet, hogy hát igen, ő ilyen típusú. Én meg, hát igen, én ilyen szangvinikus, vagy nem tudom, mik vannak még, ilyen melankó, én melankó, ő még ilyen szang, igen, hát úgy illünk egymáshoz, ő más típus, én más. Ő máshogy látja az igét, én nem. Hát ökölre mentünk. Szó szerint. Tehát ott kőkövön nem maradt, ahogyha volt valami nézeteltés. Azért, mert akartuk az egységet az életünkbe. És az például, hogy harag, hát az megszűnt. Hát a mi családunkban nem divat a harag. Harag? Hát ilyen nincs, hogy harag. Hát azt kiirtottuk kőkeményen. Miért? Mert Isten igen megvan írva, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Miért? Mert megvan írva, hogy a harag az démonokat hoz, hóhérokat az ember életébe. Tehát nincs ilyen, hogy napokig, hónapokig haragszunk egymásra. Überokos feleségem, überokos férj. És akkor úgy lesz, hogy ő mondja, mert ő erősebb, mint én. Hát a jó édes anyád, megtanított már bennünket arra, hogy ilyen nincsen. Nincs ilyen elkényezteti szellemi élet. Hát nekem nincs kedvem imádkozni, elmegyek ide, meg oda, meg stb. Mi úgy tettük le az alapokat, ahogyan Isten igében Jézusnál olvastuk. A körülöttük lévő emberek, hála Istennek volt egy pár kétfülű ember, aki nem szatyor, normális házasság, hogy azokra figyeltünk néha-néha. Aztán egy idő után azt láttam, az összes barátom elbukott, vagy elvált keresztényként. És akkor azt mondtuk, most már csak ketten vagyunk, te meg én, nekünk kell helyreállítani a dolgokat. Tehát az a ciki, ha te nem mered bevállalni, hogy mit csinálsz otthon. Az biztos nem mersz beszélni erről. Azért nem tudsz kapcsolatokat kiépíteni. Azért nem tudjuk, hogy mi van a házasságodban. Mert baj van a házasságodban. Ha kell nincs baj a házasság, az mer az a sérüléseiről, a gyengeségeiről beszélni. Egy szolgálónak kell beszélni a gyengeségéről a házasságban, hogy a házassági téma van. Hát nem úgy kell beállítani magunkat, mármint azt, hogy mi nem járunk a árnyékszékre. Annyira szerelmiek vagyunk. Barátom, nekünk is meg kell venni a WC papírt. Tudod, miért mondom ezt? Mert nincs ilyen, hogy tökéletes álompár. Celeb, sztori. Az álompár újra összejött. Az álompár válik. Nincs ilyen. Akkor jó egy jó házasság, ha vannak nézeteltérések. Ha nincs nézeteltérés, akkor a nő uralkodik. Tehát ilyen nincs, ilyen nincs. Tehát ez nehogy ilyen sztereotípiában gondolkodjál, hogy az a jó házasság, ahol úgy kelnek föl, hogy jó illatú az illatom, a kenet illata van rajtam, kikellek, és már imádkozok arra, a sibárlára, de azt jelenti. Már menny van, hazaér munkából, ott Isten jelenlét, olyan fog, hátra dől így, hátra esik. Összekócolja a haját az Isten jelenlét. Nem, azt ki kell építeni, hogy ilyen kapcsolat épüljön ki. Erőt, munkát kell beletenni, és vannak bizonyos elvek, amiket le kell tenni. Hogy itt nincs harag a mi családunkban, nincs harag. Hát nem kell sértődékenység, nem szeretjük mi a sértődékenységet. Ezt kimondtuk. Nincs ilyen, hogy prüszkölünk, meg összeveszünk, telefonon keresztül, meg stb. Nincs ilyen, kivágjuk ezeket, ki kell metszeni. Hát ez ha nem metszed ki, az ott fog maradni. Meg kell beszélni, föl kell nőni erre a szintre, drágám, beszéljük meg. Kérsz egy kávét, igyál valamit, neked van igazad. Tehát egyszer föl kell nőni erre a szintre. A másik szintre pedig föl kell nőni, hogy föl tud húzni a testvéredet a házasságban, a barátodat, mármint a feleségedet, vagy a férjedet. Húzd föl! Hát azt föl kell húzni arra a szintre. Meg kell nekem mondani, hogy figyelj, te a testi vagy. Mi ez a fél? Amikor félem volt benne, megmondtam, figyelj, üsd ki belőlem a félem démonát, mert érzem, hogy félek. És fogta Klaudia, és imádkozott értem kézeltét, és kihűzte a démon. Hát azt nem úgy éljük a házasságot, hogy vannak démonok. Igen, az én démonom, az meg a te démonod. Hát az nem úgy van, hogy az magától majd elmegy, megfeszíted a démon. Hát az a te kis démonocskád, ami szokást csinált. Igen, az a mi démonunk, aranyos. Ott szokott lenni a sarokba, ott ül. De ahhoz ne nyúljál. Az a feleségem kedvenc báványa. Hát barátom, a fölismered. Hát meg kell hozni a szellemek megítélések ajándékát. És hozzá kell szoktatni a házasságot démonűzésre. Hát még akkor is lehet démonizálni odni, amikor keresztény az Úrban van és szolgál. Nem, hogy még akkor, amikor épül a házassága, és még az anyu apja, az anyu meg az apu között egy kötelék van, valamint a házasságban anyu és apu még köteléket hozott létre, hogy leuralja, manipulálja a magyar ugye, szokás szerint ugye, a házasságot, és hozza éjjel a süteményt a családnak, kopog. Tehát értsétek meg azt, hogy szellemi szintre kell tenni a házasságot. Hiába veszel meg egy könyvet, nem lesz jobb házasság. A démon nem fog kibenni. Sőt, megtalálja teológiailag, hogy az miért jó az ő igazsága. És hozza nekem. Hát hogy ezt csináltuk. Itt van, megvan írva. Látod, ő is azt mondja, neked kell megtérned. És akkor ilyenkor az ember azt érzi, hogy tényleg, hogy nem a mennybe van. Halleluja. Tehát nem ezek az igék jönnek elő, hogy bocsáss meg, hanem ilyenkor az jön elő, hogy de, nekem van igazam. És ezt le kell tisztázni. És azért jó, hogy lelki gondozó, ez nagyon rossz szó. Egy értelmes ember, inkább így mondom, ha hagyjuk a lelki gondozókat, abban nem kérünk, hanem egy értelmes keresztény, aki normális, aki el fogja mondani, figyelj, igen, én is átéltem ezt, hú, én még sokkal rosszabbul, de így jöttem ki belőle. Na most, hogyha nem hozod elő a dolgaidat, nem, tehát éveken keresztül el lehet lenni olyan ilyen bebábosodott hernyó állapotban, hogy soha nem leszel lepke a házasságodban. Tehát ilyen bebábozódva, éveken keresztül meg lehet lenni ám. Végig lehet élni egy életet ilyen, én ismerek olyan házaspárt, 50-60 éve vannak együtt, azóta ölik egymást. És keresztények. És hozzászoktok ehhez, hogy úgy beszélnek egymással néha-néha, mint az állat. Hát ezt le kell állítani. Hát nehogy azt mondjátok, hogy ezt lehet csinálni. Persze lehet, de soha nem megy be az elhívásába, és a küldetésébe a házasság. Egy ilyen általános házasság lesz keresztények. Na, úgy ki tudod, ide figyelj, olyan rafináltak vagyunk, olyan ügyesen meg tudjuk játszani, minden rendben van velünk. Olyan ügyesen. Szép, mosott, vasalt, ing, jó forma, haj, beszárítva. Előző nap meg össze-vissza vertük egymást. Tehát értsd meg, az egyházban nem fogsz lebukni, mert az egyház nem profétai. Az egyház megtanulta kiképezni, és kialakítani, és kitanítatni az embereket, hogyan legyenek képmutatók. Én meg jövök, én meg leszakítom ezt a képmutató állarcot. Mert én tudom, hogy milyen állapotban van a családod. De ha a feleséged nincs az Úrban, akkor az nem a te dicsőséged. Mert egy feleség az a férjnek a dicsősége. És én tudom, ez a másik dolog az, hogyha valakinek vannak nehézségei a családjában. Mindenkinek van. Még nekünk is vannak nehézségek néha. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy a feleség újjá van-e születve. Megtérte a feleség. Isten igének a tekintély alatt van-e a feleség? Megújult-e az elméje a feleségnek? Amen! Ismeri az igét a feleség. És meg lehet-e őt arra kérni, hogy valamit csináljon szellemem, imádkozzon, vagy segítsen neked, vagy stb. Hanem hát igen, ő itt van, mint egy ilyen utánfutó. Igen, jó, utánfutónak jó. Tehát nem utánfutó a feleség. Nem szexpartner. Hogy vagy, drágám? Köszi, jól vagyok. Úgy érzem valamit egy szexpartner. Tudom, az is vagy. Testvérek, tehát nem azért jön létre a házasság, hogy a szexedet kiéld, hanem azért jön létre a házasság, hogy küldetésbe vigyen téged Isten. Hogy megtaláld a vakokat, megbosd őket, és meggyógyuljanak a vakok. Amen. Világító toronnyá kell lenni a házasságnak. Be kell fejezni, be kell szüntetni rossz házasságokat. Meg kell szüntetni. Mert Istennek van egy terve minden házasságra, hogy megújjon és meggyógyuljon minden házasság. Ne úgy érezd, hogy a szexről szóló beszédem olyan, mint az íróasztalon a csizma. Hát ez nem, ez teljesen normális. Benne van Isten igébe, hogy közösült Ádám és Éva. Hát nem Szűz Máriát vette el, akiről nem mert odaállni, mert elhívása volt Szűz Máriának, hanem Évát vette el. Amen! Erről is kell beszélni, majd fogunk, de nem én. Annyira intimán nem leszek. A lényeg az, hogy neked kell fölépíteni a házasságodat. Én nem fogom fölépíteni a házasságodat. A szó se lehet. Tehát az, hogy én belemenjek ebbe a magyarországi pásztor stílusba, hogy majd én beleszólok a házasságodba, majd fityiszt. Ez nem az én terem, az én terem. Ez a te terhed a házasságod felépítése. Amen. Ez a férfi és a nő terhe a házasság felépítése. Tanácsokat osztogathatok, de neked kell megharcolnod. Neked kell kiírtani a gyökereket. Kintek unta meg a többiek. Neked kell, nem nekem. Amen. Ez most durva volt, vagy normális volt? Elment. Na, halleluja. Nem volt benne törvénykezés. Mondom a hölgyeknek, mondom az asszonyoknak, mondom, a férjedben van benne a helyreállításodnak a kulcsa. A férjedben. És mondom a nőknek, benned van a kulcsa a férfi felé való helyreállításodnak. Mert a nő úgy tud imádkozni a férjét, mint senki más a galaxisban. A nőn olyan kenet van a házasságban, ami biztos, hogy kiűzi belőled azt az undorító dolgodat, amiből meg kell térni, férfiak. Mert ő tudja, hogy ott van benned az a dolog. És a nő úgy tud imádkozni egy férfiért, majd a felesége, nem a nő, a felesége, ahogy Isten szíve szerint való ima. Én ezt megtapasztaltam a Klaudián keresztül. Én ezt megtapasztaltam. És aztán ő is megtapasztalta, hogy milyen a jó imádkozás. Dicsőség az Úrnak. Felszabadítalak téged arra, hogy kézzeltétellel imádkozzál a feleségedért. Kézzeltétellel imádkozzál a feleségedért. Mert át tudsz adni áldást. Hogyha még soha nem imádkoztál kézzeltétellel a feleségedért, elindul akkor most ez a folyamat ma, 20 év után. Dicsőség az Úrnak. Amikor el kell kezdeni. Halleluja. Halleluja. Tehát azt mondja az ige, az 1 Péter 1, 2, akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Tehát kiknek írt Péter, akik ki vannak választva? Hármas verszak. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Mire vagyunk újján szülve? Élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által, és most figyelj, romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van föntartva számunkra. Amen. És ezzel az igével szeretném befejezni. Minden fönn van tartva a bankszámládon. Minden. Az a feladatod, ezt elneveztem ezt a törvényszerűséget beengedés törvényszerűségének, hogy amit Isten ígért, elhitt, hogy az már adott az életedben. A beengedés törvénye azt jelenti, befejezte a végét a kezdetektől Isten. A teremtésben ugyanígy áldotta meg Isten, Ádámot. Minden, amit megteremtett, azt mondja, jó. És jött a szombat, és megnyugodott Isten. Tehát Ádám és Éva bement a végbe. Egyébként a héberben, még lehet, hogy már fáradt vagy, de elmondom, hogy nem úgy mondják az időt a jövőre, hogy előttem van, hanem hátad mögött van. A jövő az a vég. Azért mondom ezt, mert meg kell tanulnod zsidó gondolkodni, hogy a Szent Szellem nyelvén gondolkozzál. Fordítva kell olvasni a Bibliát. Nem úgy, ahogy eddig olvastad. Tehát a beengedés törvénye azt mondja, hogy amit befejezett Isten, abba kell beleállnod. Nem kell kitalálnod a hitedet. Már van hited. Mindenki, aki megtért, van hite. Tehát nem azért kell imádkoznod, hogy legyen hited, hanem használd a hitedet. Ez egy nagyon nagy hiba, amikor azt mondják, hát én nekem nincs olyan nagy hit. Ez, ilyen nincs a Bibliában, hogy kis hit, meg nagy hitnek a potenciája. Jézus azt mondja, hogy ha kicsi hited van, akkor is meg tudod csinálni. Kezd el használni a hitedet. Minden adott a házasságodban. És a másik, amit el akartam mondani, a házasságodban az fog megvalósulni, amit te megteremtesz. És amit képes vagy befogadni. Mit jelent ez? Vannak dolgok, amik még nincsenek létrehozva a házasságodban. És ezt kinek kell előhoznia? Neked. De az már ott van a mennyben. Le kell töltened a mennyből. Amit látsz a házasságodban, az fog megvalósulni. Amiben hiszel, az fog megvalósulni. Mondok egy példát még, ezzel zárom, ez az érdekes példával. Én a saját életemben azt hoztam be szellemben, amiben hittem. És amit nem hittem, az meg rombolást hozott. Például volt egy ilyen, éltem egy szakasz, hogy nem hittem azt el, nem hittem el, hogy Isten engem tud használni az eklézsiában. Nem hittem el. Ez annyira két fára fektetett, hogy nagyon-nagyon keserű voltam. Egy ilyen alkalmatlan érzés jött rám. És ezt ráárasztottam a házasságomra, és a feleségem meg ette az egrest. Amit te behozol keserűség címén, az ráárad a házasságra, és blokkolja a látást, amire el vagy hívva, és a hitet, és a letöltést. Minden keserűség blokkol. Azért jött létre a sátán, azért hozta létre a keserűséget, hogy blokkoljon. Blokk, elvágja. A mennyben nincs elvágva semmi, minden adott. És azt mondja itt Péter, hogy hervadhatatlan a reménységünk, erre vagyunk újjászülve, és minden fönn van tartva a mennyben számunkra. Amit látsz a mennyben, azt tudod letölteni. Amit nem látsz, hogy a tiéd, azt nem tudod letölteni. És tudod, miről szoktunk lelki gondozás során beszélni? Hogy mit van? És tudod, mit mond a lelki gondozott? Hát, én nem hiszem el, hogy az megvan nekem. És évek telnek el, amíg az emberek rájönnek arra, hogy miük van. Nem úgy gyógyul meg az ember, és áll helyre a házasság. Hogy ezt csak jön egy nagy keret, a keret fölborít bennünket, és akkor utána fölállunk, hú, halleluja. És egy, mint a Shrekben, az a Deli Herceg, emlékeztek, szőke hajjal. Meg a hajamat megézélem, szőke hajú vagyok, szőke, kigyúrt, kockahas, és azt mondom, halleluja, kenet megérintett. Itt vagyok, drágám. Mire van szükséged? Egy új ember lettem. Nem látod? Tiszta Krisztus. Nem így jön létre. Úgy, hogy a szívedbe Isten beültet magokat, és a magok elkezdenek kinőni. Úgy ülteti be Isten a szellemedbe, a szívedbe, az, hogy ki vagy, mire van elhívva az életed, és hogyan leszel kiküldve, hogy megváltoztasd a világot. Amen.